Vers mindenkinek. A Kossuth Díjas költő szavaival kezdem ezt a nyári epizódot. Itt állunk valami nyárban, a Balatonban, a Májamon szájban. A víz, mint a vajolvad a holttól, szőreink közt halraj horkol. Én éppen a nagy nyári szabadságomat töltöm, remélem te is. Minden esetre ez a mai adás a pihenés jegyében egy korábbi epizód ismétlése, amit nagyon jó szívvel ajánlok neked, hiszen a téma, ugyanúgy, mint szinte az összes Halottnak a Coach Podcast epizódé, örökzöld, nem egy aktualitás, úgyhogy kérlek, fogadj szeretettel, és ne felejtsd el a naptejet.
Ez itt a Halottnak a Coach, a Bán Andrása! Garantált világmegváltás kb. Egy órában.
Üdvözöllek, kedves hallgató! Örülök, hogy itt vagy. Ha te is szeretnél egy közvetítők nélküli, értelmes kapcsolatot tartani velem és a közösséggel, akkor kérlek, iratkozz fel a hírlevelemre, amiben hétről hétre elmesélem, mi történik a háttérben, és inspiráló tartalmakat ajánlok. Közvetlenül vissza tudsz írni nekem, és én minden e-mailre igyekszem válaszolni. Ráadásul így nem egy harmadik fél kényekedve dönti el, hogy hány címzet kapja meg az üzeneteket. Csak ti lesztek benne ebben a kapcsolatban velem és a spam szűrőtökkel. Sokkal jobb lesz mindannyiunknak, higgyétek el. Ha tetszik a podcast, akkor kérlek, mesélj róla egy barátodnak, és most nyomd meg a feliratkozás gombot azon a lejátszón, ahol éppen hallgatsz. A hírlevélre való feliratkozás linkjét és az összes többi hivatkozást megtalálod az adásnaplóban vagy a bánandrás.hu honlapon. A mai epizód a Vodafone támogatásával készült. Köszönet a Podcast Pioneers program keretében nyújtott szakmai és anyagi segítségért, amely lehetővé teszi, hogy a Halottnak a Coach egyre jobb minőségben jusson el hozzád.
Ez itt a Halottnak a Coach.
Sziasztok! A mai vendégem azért különleges nekem, mert egy volt kliensemről van szó, aki egyébként pont, hogy most megnéztem a naptárat, hogy a felvétel napján szinte napra pontosan egy évvel ezelőtt jelentkezett nálam. Egy nagyon durva kiégés kellős közepén. És előre elárulom azt is, hogy a story happy end-del fog végződni, tehát hogy ez egy abszolút felépülés történet lesz, de annyit tudnotok kell a vendégemről, hogy jelenleg egy olyan munkahelyen dolgozik, ahol azért még nem 100%-osan valósultak meg a élete álmai, és ezért szerette volna, hogyha nem az eredeti nevén szerepel az adásban. A teljesség kedvéért az még hozzátartozik a történethez, hogy a felvételünk után és az adásba kerülés előtt sikerült találnia egy nagyon lelkesítő, nagyon szuper melót, úgyhogy így a happy end duplán lesz majd érvényes. Úgyhogy Ráhel művésznevet választotta. Üdvözlöm Ráhelt, szia!
Szia András, sziasztok, üdvözlöm én is a hallgatókat!
Kedves Ráhel, mesélj magadról egy picit, mit kell rólad tudni?
Hát 34 éves vagyok, jelenleg 6 éve online marketinggel foglalkozom. Egyébként nem ezen a pályán indultam, hanem pénzügyi végzettségem van, úgyhogy néhány évet eltöltöttem pénzügyi területen, és utána, mivel eléggé érdeklődő típus vagyok, illetve nagyon szeretem a kihívásokat, meg az izgalmakat, meg sok minden érdekel, ilyen kis nyitott, pörgős személyiség vagyok, ezért így rátaláltam az online marketing területre. Úgyhogy gyakorlatilag az elmúlt 6 évenben leginkább ügynökségek alatt dolgoztam, tehát vagy mint ügynökségi munkatárs, vagy pedig mint alvállalkozó, de ugyanúgy ügynökségnek. Így talán ennyit a munka részéről. Egyébként egy eléggé nyitott, pozitív, barátságos, pörgős személyiség vagyok, így röviden.
A munkára még csak annyit pontosítsunk, hogy most ez nem pejoratív, de hogy nem a kreatív vonalon mozogsz, hanem te ezen a nerd vonalon mész, ugye, hogy ilyen search engine, SEO optimization és és ilyenek egy pár szót, erről mondjam el, mert ez nekem mindig olyan menőnek hangzott.
Jó, jó, köszi. Igen, ezt egyébként jó is, hogy kihangsúlyozod, mert pontosan így van, ahogy mondod, tehát, hogy jó, persze, valamennyire kreatív vagyok, igen, de valóban ez nem a kreatív vonala annak az online marketingnek, hanem inkább a méregetős vonala, tehát ahol ugye adatokat elemzel és optimalizálsz, és mindent is mérsz, és egyszerre 10 darab szoftvert használsz, és akkor abból készítesz kimutatásokat, oldalakat auditálsz. Gyakorlatilag amiről az előbb te is beszéltél, Search Engine Optimization, ez a fő területem. Egyébként ezen kívül foglalkozom még PPC-vel is, de nálam inkább ez a SEO volt az erősebb vonal. Ennek gyakorlatilag az a lényege, hogy ugye ezek a nagy SEO szakik itt a világon megpróbálják megfejteni, hogy hogy működik a Google algoritmus, több-kevesebb sikerrel. Ugye nyilván vannak mindig a Google-nek ilyen nagy megmondásai, de egyébként elég sok mindent nem köt a SEO szakik orrára, úgyhogy ezt az emberi tesztekből, meg nagyon sok blogolvasásból, meg nagyon sok más szakemberekkel való kommunikációból tudja így kitalálni, hogy mit akar ez a nagykereső óriás.
Csak ilyen pici szakmázás, meg picit ismeretterjesztés, hogy volt egy adásom a Deák Józsival a felhasznált felhasználók elrontott internet, ahol például felhoztuk a Basecamp-nek a példáját, aki úgy járt, hogy amikor beütötted a Google-be, hogy Basecamp, akkor az első oldalon nem volt fönt a találat, mert csak a versenytársak fizetett hirdetései voltak, és hogy ha én jól emlékszem, akkor te inkább azon a vonalon voltál igazán penge, hogy mit kell csinálni az embernek a honlapjával ahhoz, hogy organikus keresésbe is azért ott legyek mondjuk az első 10-be, ugye?
Hát igen, az nem árt, főleg, hogyha az ember a brand nevét ütögeti be, tehát ott elég kellemetlen, hogyha nem vagyunk az első 3 találatban, szinte lehetetlennek is tartom egyébként. Igen, gyakorlatilag amivel én foglalkozom leginkább, az ugye egy technikai optimalizálás, tehát hogy mondjuk ezek a különböző botok, amik ugye felfedezik és újra bejárják az oldalainkat, úgy lássák az oldalunkat, ahogy azt szeretnék. Az, hogy mondjuk az indexbe ne kerüljön be mind a 10 000 darab aloldalunk, hanem esetleg csak az a 2 000, ami valóban fontos. Ne legyenek tele mindenféle haszontalan információkkal. Megfelelően épüljön fel a mappa struktúrád az oldaladon, illetve jó szövegeket használj, jó kulcsszavakat használj. Úgyhogy gyakorlatilag nekem ez a fő erősségem.
De hogy nekem mindig az volt a benyomásom, így a közös munka alatt megismertelek téged, egyébként meg is számoltam, hogy azt hiszem 12-szer jártál nálam.
Ó.
És hogy ahogy én megismertelek, nekem abszolút az jött át, hogy nem csak, hogy penge vagy ebben a melóban, hanem hogy te igazából szereted is. De hogy amikor mi találkoztunk, amikor te megkerestél engem, akkor azért nem annyira volt mosoly megtalálható az arcodon. Vissza tudsz emlékezni így 1 évvel ezelőttre, hogy milyen helyzetben voltál, amikor megkerestél, és mi volt az, amit úgy éreztél, hogy segítségre van szükséged?
Persze, hát elég érdekes volt a szituáció, mert gyakorlatilag ugye amikor pénzügyből átváltottam erre az új területre, akkor ott éreztem azt, hogy tudod, így hazaértem, mert hogy ez nekem nem is munka volt, hanem gyakorlatilag hivatás, tehát egy játszótér, egy olyan érdeklődő embernek, aki tényleg szeret adatokat kiszedni, adatokat elemezni, mondjuk olyan munkákat végezni, amit te is mondtál, hogyha beírod a keresőbe, és megnézed, hogy melyik kulcsszavadra mondjuk hogy szerepel az oldalad, és ezt ugye hétről hétre követni, hogy hogyan kerülsz egyre előrébb a találati listán, tehát hogy egy ilyen tényleg életre való életvidám emberből gyakorlatilag belementem valami nagyon ilyen szürke zónába, egy ilyen depressziós időszakba, és nagyon vicces, mert pont most olvastam el a levelet, amit írtam neked, hogy amikor írtam neked tényleg 1 éve, még akkor se jöttem rá, hogy baj van. Azt már tudtam, hogy rossz hangulatom van, meg azt tudtam, hogy valami problémám van ezzel a munkával, ami nagyon fura volt, mert hogy én az elmúlt sok évben nagyon szerettem. És hát egy kicsit ilyen rossz hangulatban kerestelek meg, és abban kértem a segítségedet, hogy hello, úgy érzem, hogy túl sokat várnak tőlem, túl sok munkám van, és hogy szerinted mit tudnék tenni. De úgy érezhetően tényleg nem volt jó a hangulatom.
Tök érdekes, hogy így egy évvel később, amikor már így azért szinte teljesen fölépültél ebből a kiégésből, hogy hogyan emlékezel rá vissza, én elővettem az aktádat, és nézegettem, és hogyha megoszthatjuk ezt a hallgatókkal, hogy azért az első beszélgetésünknél kiderült, hogy alvászavaraid voltak, nagyon durva szorongás, ugye?
Igen, igen, igen.
És hogy nekem az volt a furcsa, hogy számomra egyértelmű volt, hogy bajban vagy, hogy nagyon nehezen mennek már a dolgok, tehát hogy már mondjuk úgy, hogy lóg a beled, de hogy legalább 2-3 alkalom volt, mire először elkezdted realizálni, hogy várjál, lehet, hogy nekem mégis változtatnom kell. Tehát, hogy az volt a furcsa, és hogy szerintem a te példád az ismerős lehet nagyon sok hallgatónak, hogy egyszerűen mintha föl sem merült volna benned az, hogy olyan környezetben vagy, ami nem oké, pedig elmondtad, hogy az előléptetésed után 3 munkakört csináltál egyszerre. És hogy ugye szeretnél jobb work-life balanszot, de hogy gyakorlatilag halálra voltál dolgoztatva. És hogy nem tudom hány konzultációnak kellett eltelnie, mire először elkezdtél komolyan azon gondolkodni, hogy lehet, hogy tényleg, hogy baj van ezzel a környezettel? Mert hogy előtte folyamatosan magadat ostoroztat, hogyha én jól emlékszem. Jól emlékszel?
Jól, 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 abszolút, igen. Hát most már én sem tudnám amúgy racionálisan megmagyarázni, hogy ennek mi volt az oka, de hogy tényleg abszolút nem voltam képben a valósággal, tehát hogy amikor megkerestelek, akkor gyakorlatilag átvitt értelemben abban próbáltam a segítségedet kérni, hogy hogyan darálhatnék még magamon tovább, hogy ezt a 3 embernyi munkát meg tudjam valahogy mégiscsak csinálni, tehát egy ilyen térítő hajlítás jellegű segítséget próbáltam tőled kérni, és hát emlékszem, hogy elég sok időt betelt így elmagyarázni, hogy figyelj, tehát itt baj van, nem fogsz tudni 3-szoros sebességgel dolgozni. Nem tudom, ez egyébként nagyon érdekes, és ez nem csak magamon érdekes, hanem találkozok azért emberekkel, akik vagy épp egy burnoutban vannak, vagy nagyon közelítenek, és valahogy azt látom, hogy az emberek nem látják. Tehát aki benne van, szerintem már olyan végtelenül elégette az energiáit, hogy talán már arra sincs energiája, hogy felfedezze, hogy nagy bajban van.
Ez nálad, ez történt?
Hát, nálam nem. Nálam szerintem az volt a baj, hogy nagyon szeretek dolgozni, tehát nagyon-nagyon szeretem ezt a hivatást, és most egy év után végre meg én azt tudom mondani, hogy imádom. És nekem nagyon fontos volt, hogy tényleg egy ilyen családias helyen dolgozhassak, és ez egy olyan munkahely volt, ahol azt mondták, hogy mi egy család vagyunk, ez egy családias légkör, szeretünk téged, tessék, itt van, elviszünk piálni havonta, tessék, itt van a dárc, itt a csocsó, itt a nem tudom micsoda, érez jól magad. És én ezt így nagyon, nagyon elhittem, és nagyon büszke is voltam, tudod, arra, hogy megnyertem magamnak ezt a pozíciót, mert rendkívül sok energiám és munkám volt abban, hogy megtanuljam ezt a szakmát, juniorból specialista legyek, és aztán így igazániból nagyon büszke voltam rá, hogy középvezetővé tettek. És valahogy szerintem ehhez nagyon ragaszkodtam, és ráadásul ami viszont, és ez meg ilyen egyéni problémám, hogy szerintem ilyen nagyon erős megfelelési kényszer volt bennem, mint úgy gondolom, hogy általában azokban, akik végül kiégnek, hogy tudod, így az ember nagyon akar teljesíteni, nagyon jó akar lenni, és nagyon kapcsolódni akar a munkájához, csak az a baj, hogyha egy nem jó helyen próbál ilyen erősen teljesíteni, meg egy nem megfelelő helyhez próbál kapcsolódni, akkor ott nagyon csúnyán ki tudják facsarni.
És ez viszont meg is történt vele, tehát gyakorlatilag kihasználták ezt, nem?
Hát csodálatosan, igen. Tehát, hogy fantasztikusan összeért ez az én kis megfelelési kényszerem, meg a ó, én nagyon jó leszek, és akkor mindent megcsinálok, és megoldjuk. Ezzel a fajta ilyen végsőkig kihasználunk attitűddel. Egyébként, ami nagyon-nagyon nehéz volt ebben a szituációban, hogy itt csak bizonyos szint től történik ez ennyire erősen meg az emberekkel. Tehát, hogy tudod, mondjuk egy junior vagy egy specialista munkakörben nem feltétlenül, viszont egyel felje, már előfordul, hogy nagyon túlterheljük az embereket, és nem volt ebben se a tapasztalatom, nem volt meg a tapasztalatom ebben, nem volt meg a rálátásom ebben. És főleg, ami nagy probléma volt, hogy bevallom neked, hogy mielőtt ez az egész megtörtént volna velem, én nem nagyon hallottam a burnoutról. Tehát tudod, így mindenféle krízisekről olvasgat az ember, életközepi válság és ilyen egyebek, de hogy én így ezt a kiégést, ezt annyira, tehát persze érintőlegesen így hallottam, vagy olvastam is egy-két cikket, de nem nagyon volt ez így nekem meg, hogy ez mi.
És akkor mit gondoltál, hogy mi a baj veled, csak annyi, hogy nem bírod a mellót, vagy mit gondoltál?
Ó, ez borzalmasan, és most már én is röhögök, igen, azt gondoltam, hogy ez a baj, hogy nem bírom a mellót. Hmm. Tehát ezt még kimondani is vicc.
Figyelj, mondjuk tényszerűen ez igaz volt, hogy nem bírtad a melót, csak ugye az nincs benne ebbe a képletbe, hogy az irreális elvárások mellett nem bírtad a melót. Tehát az, hogy három ember melóját csinálod, nem tudom már mióta tartósan, és a tulajdonos még ütvág téged.
Hát az volt a nagyon nehéz, hogy ugye operatív feladatokat csináltam elég sok mindent, tehát mondjuk ilyen kis kulcsokutatás, site audit, mit tudom én, különböző rendszerek, analytics, search console kezelése, riportolás, és ugye mindemellett egy bizonyos ágazatot én vezettem, ahol ugye az alvállalkozókat kellett összefogni, illetve tervezni hónapról hónapra, és ezeket visszamérni. Én tanítottam be ugye a kollégákat, én adtam feedbackeket nekik, én ellenőriztem a munkáikat, oktatási anyagokat raktam össze, persze segítség nélkül kimentem oktatni, de hogy ezek ilyen masszív 3-4 órás oktatások voltak. Nagyon-nagyon sokat be kellett dolgozzak ugye a sales-be, tehát nagyon sok megkeresés érkezik. Ezeknek van, hogy tényleg a 10%-ában lesz üzlet, de az összes megkeresésbe ugye bevonnak, tehát mondjuk egy account managernek nincs meg az a szakmai tudása, és ugye ezzel rengeteg időm elment, illetve ilyen adhok jellegű kérdések, tehát eszméletlenül sok volt, és ami nekem nagyon durva volt, hogy a végén, amikor már nagyon sokat szóra szóltam a vezetőségnek, hogy ha-hó, ez itt nem lesz jó, a végén, mielőtt tényleg így kb. Összeomlottam, és rájöttem, hogy nem fogom tudni csinálni. Azelőtt még ültem benne a vezetői szobában, és azt mondta az egyik vezető, hogy de hát figyelj, nem lehet egy seggel két lovat megölni, hát ez nagyon sok. Tehát ők is elismerték.
De nem változtattak?
Tehát próbáltam többször is segítséget kérni, igazániból elég sokszor meetingeket, stúszokat hívtam össze rá, összeírtam azt, hogy pontosan mik a problémák, és hogy én milyen megoldást látok erre, és sok esetben, amikor még csak itt tényleg segítséget próbáltam kérni, meg mondani, hogy figyú, elment most az egyik ember, és az ő munkáját csináljuk még egy hónapig, amíg nem találunk másikat, akkor így lepattintottak, hogy jó, ez most ilyen időszak, jó, ezt most bírni kell, jó, ezt most ezért kell bírni, jó, ezt most azért. És a végén, amikor már szóltam, akkor volt olyan, hogy megígértek dolgokat, csak addigra már tisztává vált az, hogy ezek csak szavak, de tényleges tett nem követi. Tehát most én is bármit bárkinek meg tudok ígérni. De ugye az lenne a lényeg, hogy azt tett kövesse. Tehát lehet állni mondjuk az ajtóban, volt olyan, hogy benézett rám, tehát így a vezetőknek volt egy jobb keze, és akkor így beállt pénteken, tudta jól, hogy beledöglünk a munkába, és még pakolt ránk egy kicsit, és amikor próbáltunk szólni, hogy figyelj, ez nagyon sok, akkor volt, hogy beközölt, hogy de hát ez neked csak 5 perc, vagy de hát ezt most bírni kell, és utána bejött pénteken 4-kor, hogy álljatok fel, és menjetek haza nyugodtan, nyugodtan haza mehettek hamarabb, és tényleg így ültünk, hogy most pakoltál ránk egy csomó munkát. Tehát teljesen mást mondtak, mint amit mindig tettek.
Hmm. Azt meséld el, légy szíves, ami a személyes megélésed volt, a felismerés, amikor elkezdtünk együtt dolgozni, hogy mi kezdett el benned változni, mi volt az, amit kezdtél felismerni, hogy mentél végig ezen a folyamaton?
Uh-huh. Hát megpróbálom egy picit az elejétől elmesélni, hogy mi is volt az ok, ami miatt ugye így egyáltalán ebbe belementem, tehát így az előbb próbáltam felsorolni, mennyi munkám volt, és ez egy ilyen 3 embernyi meló körülbelül, ami nagyon nagy problémákat okozott itt, hogy én úgy kaptam meg ezt a pozíciót, hogy nekem már azóta már tudom, a főnököm is kiégett, úgyhogy ő körülbelül sikítva elmenekült a cégből. Egyébként ott nagyon kedveltem egy zseniális szakember. Nem bírta tovább, le tudott lépni egy hónap alatt, ebből a gyakorlatilag felmondás idejének a felét Szabin töltötte, mert végre ki tudta venni a szabadságát, meg minden. És akkor ott maradtunk, gyakorlatilag ezután pont az egyik junior is lépett, na mindegy, a lényeg az, hogy egy folyamatos ilyen tűzoltó időszakon mentünk keresztül, és először azt hittük, hogy ez mondjuk egy-két hónap lesz, de hogy nem annyi volt, mert nem nagyon találtunk embereket, mert annyira speciális ez a terület, és nagyon kevesen foglalkoznak vele, kevés embert érdekel, úgyhogy nagyon kezdőket tudtunk csak találni, és azokat mindig be kellett tanítani. És rengeteg időm ment el, ugye alapvetően az ágazatot vinni kellett tovább, tehát kellett csinálni a munkákat, nem csak az operatív feladatokat, hanem az ilyen menedzselős feladatokat is, ugye szélszállni, az ügyfelekkel kommunikálni, miközben embereket tanítottam be. Többször lebetegedtem, de mivel gyakorlatilag minden órán be volt timingolva, ezért nem mertem beteg se lenni. Tehát nagyon durva volt, tehát úgy nézett ki az influenza, vagy bármi, amit ugye összeszedtem, hogy otthon húztam ki, és nem igazán pihentem. Tehát otthonról toltam home office-ban ugyanúgy a munkát, és nem engedtem meg a testemnek, hogy tudomást vegyen arról, hogy itt valami nagyon nincs rendben. Szabira nem igazán tudtam elmenni, gyakorlatilag egy hetem volt nyáron, ami tényleg így a lazulásról, meg a buliról szólt, azon kívül egyébként anyukámnak segítettem éppen költözni, tehát ez abszolút nem a cég hibája, hát ez így rosszul jött ki, de nem tudtam szabizni. Ha véletlen elmentem szabizni, tudod, akkor is mindig így a munkán járt a fejem, mert soha semmi nem volt kész. És iszonyatosan sokáig ment ugye ez a tűzoltás, és nagyon sokáig ment az etetés, hogy majd jobb lesz, majd jobb lesz, majd jobb lesz, majd jobb lesz. De egyszerűen nem
Mi
lett
az
jobb.
A sokáig? Hónapok, fél év, év?
Hát szerintem én decembertől októberig állandóan ezt hallgattam.
És azért, bocs, csak feltevésem az, hogy már decemberben, amikor lelépett a főnököd a kiégés miatt, hogy már előtte sem voltak rendben a dolgok a cégnél, tehát hogy azért az gyanús, hogyha mondjuk ugyanabban a poziban egymás után égnek ki az emberek évenként, nem?
A főnököm azt hiszem, hogy 4 évet volt ebben a cégben, tehát ő nagyon masszívan húzta. Hát igen, gyanús lehetett volna, de tényleg valahogy így nem raktam össze. De láttam, hogy nagyon durván hajtják. Az az igazság, hogy ő ugye védett minket, tehát ránk nem csorgott át ez a masszív munkamennyiség. Tehát ugyanúgy ő elvitte a nagyját, mint ahogy később én is. És próbáltam ugye a juniorokat életben tartani, hogy legalább ők ne roppanjanak itt össze.
Tehát amit eddig elmeséltél, az az, hogy brutális munkaterhelés mellett folyamatos 10 hónapos ígérgetés, hogy majd kibővítjük a csapatot, de hogy közben neked az új embereket ugye tanítani is kell, nem voltatok soha úgy, hogy elegendő ember a munkához képest, és hogy gyakorlatilag olyan szinten negligáltad a tested jelzéseit, hogy amikor még influenzás voltál, akkor is dolgoztál otthonról, illetve nem csináltál semmi töltődést, mert az, hogy az ember egy hét szabadságra megy nyáron, az egy kicsit karcsúnak hangzik.
Hát eléggé.
Jól foglalom össze?
Igen, tényleg így volt. Hát volt olyan időszak, amikor épp elegen voltunk, tehát volt ilyen, csak akkor mindig így pakoltak még. Ami pozitív volt egyébként, hogy volt egy nagyon kedvenc projektem, az elég sok időt elvett, nagyon-nagyon szerettem, és azt átrakták az egyik kolléganőre, úgyhogy annál a ponnál próbáltak segíteni, de egyébként mindig hoztak új munkát, és ami nagyon kellemetlen volt, erről talán annyit nem beszéltem, de így utólag azt gondolom, hogy ez is hozzájárulhatott a kiégéshez, és biztos, hogy másoknál is hozzájárul, az a fizetés. Tehát, hogy ez egy olyan munkakör, amiért elég komoly fizut kellett volna kapjak. Na most ők gyakorlatilag specialista munkabéren dolgoztattak, és amikor erre próbáltam fölhívni a figyelmét ugye a főnök jobb kezének, akkor mindig azt magyarázta, hogy hát most nem tud fizetésemelést adni. És próbáltam elmagyarázni ki, hogy ez nem fizetésemelés, hanem ez bérkorrekció, mert mondom, végig dolgoztuk a nyárnak egy jó részét úgy, hogy elment az egyik ember, és vittük a munkáit, miközben mondom, fejlesztettétek az ágazatot, mert ugye nem számított senkinek az, hogy épp beledoglunk a melóba, ugyanúgy ágazatfejlesztés, meg új ügyfél, meg, tehát hogy a biznisznek mennie kellett tovább. És nagyon sokat túlóráztunk, és jól esett volna, hogyha kifizetik, vagy jól esett volna, hogyha tényleg kapok egy bérkorrekciót, főleg azután, hogy megtudtam olyat is, hogy nem se óra, hanem PPC-re ugyanolyan munkabérért keresnek embereket, mint nekem volt gyakorlatilag egy vezetői szerepkörben. Csak ugye ezekről nem tudtam beszélni, mert nyilván nem akartam mást kellemetlen helyzetbe hozni a cégnél, stb. Tehát nem volt, tudod, egy ilyen kártya a kezemben, amit ott így kirakhattam volna az asztalra, és szépen ezt így elmismásolták. És ami nagyon-nagyon rossz volt, és ezt bele is írtam amúgy az e-mailembe, hogy ugye mivel tényleg semmire nem volt időm, ezért mondjuk, hogyha mit, hogy bármi problémám volt, tehát mondjuk elmentem volna egy egyszerű szűrésre, ami érted, az ember besétál az orvoshoz, és az ingyen megvan, szóval nem tudtam megtenni, tényleg minden órám így be volt timingolva. És akkor így emiatt állandóan magánorvoshoz kellett járjak, tehát a kis, érted, a specialista fizetésem a vezetői munkakörben a kifizetetlen túlórák mellett, ilyen havi, nem tudom, nagyon-nagyon-nagyon sok 10 000 forinttal csökkent, mert a magánorvost fizettem, meg utána azért ugye elkezdtem nyilván segítséget kérni, akkor nyilván érted, pszichológust fizettem, stb. És a végén azt néztem, hogy basszus, tönkrevágom magamat, gyakorlatilag most már kb. Egy junior fizetésért, tehát hogy ez kurvára nem egy jó biznisz.
Arról mesélj, légy szíves, hogy milyen érzés volt, hogyan élted meg azt, amikor így realizáltad végre, hogy figyelj, ez így nem fog menni.
Hát ez nagyon sok idő volt. Tehát tudod, először így igazániból ilyen fura testi tüneteim kezdtek jelentkezni, ugye nem tudtam aludni. Az nagyon, nagyon durva volt, tehát tényleg nem tudtam aludni, felébredtem jelente 5-ször ilyen munkahelyi dolgokra, és akkor volt, hogy egy órát gondolkodtam, ilyen volt, hogy 4 órákat aludtam, és elkezdett fájni a mellkasom, tehát gyakran volt mellkasi nyomásom, a végén kb. Már csak így húztam a testemet az utcán, de hogy úgy, hogy egy ilyen nagyon durván sportos csaj voltam előtte, és akkor mintha nem tudtam így a harmadikra fölsétálni kifulladás nélkül. Tehát, hogy így
és mondjuk ezt sport... 31-2 éves korodban, tehát hogy azért ezt tegyük hozzá.
Igen, tehát hogy előtte ilyen sajátes súlyos edzést végeztem hetente 5-ször, és ilyen amatőr versenyre jártam, és akkor rá pár évre, érted, így nem tudtam fölsétálni a harmadikra, csak úgy, hogy így fulladtam be. Tehát, hogy ilyen nagyon-nagyon durva testi tüneteim kezdtek kijönni, begyulladt a szemem, azt se értettem egyébként akkor, most már értem. És
bocs,
nagyon...
mit értettél meg a szemgyulladással kapcsolatban?
Hát én nem gondoltam volna, hogy a stressz tud ilyet okozni, de hogy de. Tehát, hogy lett egy ilyen masszív szemgyulladásom, de ilyen, mint hetente 5-ször tökbe volt durranva a szemem, fájt, égett, könnyezett, és hogy tudod, mióta így magamhoz tértem, már nem igazán van ilyen, tehát, hogy összeraktam, hogy ez is minek lehetett a következménye. És kezdtem nagyon rosszul érezni magam, tehát, hogy mintha valamilyen szürke felhőben lépkedtem volna, teljesen kifordultam önmagamból, ilyen rossz hangulatú, undokmorcos szararc lettem, és ez nagyon nyomasztó volt. A végére odáig jutottam, hogy már nem élveztem a bulikat, tehát minket vittek el, mit tudom, ilyen havonta így ilyen céges csapatépítő kocsmázásra, és már ez tök durva, mert nálam ez teljesen máshogy volt, mint mindenkinél, mert mindenki ilyenkor, vagy nagyon sokan ilyenkor ilyen kb. Alkoholisták lesznek, na én nem bírtam alkoholt inni. Tehát én már odáig jutottam, hogy nem tudtam meginni 2 sört, mert teljesen, tehát nem bírtam már a szervezetem a piát se, mert annyira le voltam gyengülve, vagy 2 sört, mert teljesen felreálltam. És talán az lehetett a vége, és akkor jöttem rá, hogy itt valami iszonyat nagy baj van, és az örökre meg fog szerintem maradni, hogy elhívtak egy olyan előadás sorozatra, ahol kb. Az egész országból mindenki ott van, akit érdekel ez a szakma. Ügynökségek, online marketing ügynökségek, sales house-ok, minden nagyobb cégből a marketinges sales csapat, és ez egy ilyen giga-mega nagy konferencia, napokig tartó előadássorozatokkal, tényleg a legnagyobb nevektől. És elmentem, és akkor már tényleg így a belemet húztam a földön, ott még elő is adtam, amire természetesen szintén nem volt időm felkészülni, pedig azt ígérték, hogy olyan szinten felkészítenek, hogy majd arra is, tehát nem azt ígérték, hogy a szakmai részét viszik el, hanem hogy felkészítenek, hogy hogyan kell jól előadni, tehát hogy hogyan kell jól beszélni, hogy hogyan prezentálják, úgy, hogy mondjuk ne untasd halálra az összes embert, tehát hogy ezt hogyan lehet gördülékenyen csinálni. És persze sem ez nem történt meg, de időm sem volt, mert ugyanúgy dara. És ott az első este volt egy hatalmas buli. Most egyrészt imádok bulizni, de az, hogy egy óriási buliban rajtam kívül 2000 online marketinges, meg marketing szakember vesz részt, az nekem a csúcs. Tehát, hogy a számomra az így a szakmai csúcsa lett volna az életemnek, viszont én olyan szarul éreztem magam, hogy elmondani nem tudom. Tehát én nem tudom, így remektem, ilyen emberiszonyom volt, tehát ugye inkább ilyen tömegiszonyom volt, szörnyű volt, nagyon-nagyon rossz volt. És akkor jöttem rá, és akkor mondtam a páromnak, hogy hú, basszus, na itt van probléma. Hát én egy parti arc vagyok, imádom az embereket szakmázni, meg minden egy pohárborral a kezemben, és ezt nem élvezem, mondom, sikítva menekülnék. Tehát ott volt azt hiszem az a felismerés, hogy nagyon nagy baj van velem.
Én a közös munkánkból úgy emlékszem vissza rád, hogy te most ugye mondod, hogy felismerted, hogy nagyon nagy baj van velem, de hogy nekem az volt a benyomásom, hogy sokáig eszed ágában nem volt elengedni a munkát. Tehát, hogy olyan kötelességtudat, olyan teljesíteni akarás volt benned, hogy egyszerűen nem is, kívülről nem is nagyon értettem, hogy mi az, ami még téged hajtott, hogy ilyen állapotban is kimagasló teljesítmény nyújtsen az irreális elvárások mellett. Mi hajtott téged? Mi volt ez?
Hát szerintem két dolog. Ugye az egyik az, hogy nagyon szeretem ezt a szakmát, és a végsőkig kapaszkodtam minden áron abba, hogy már pedig én ebben a cégben, ebben a pozícióban maradok. Tehát én tényleg nagyon, tehát az egy dolog, hogy imádom ezt a szakmát, de nagyon-nagyon beettem azt is, hogy mi egy jó cég vagyunk, szeretünk téged, mi egy család vagyunk, melletted állunk, haverok vagyunk, gyere, menjünk sörözni. Tehát ezt én valahogy nagyon-nagyon benyeltem. És hogy még mi, megint csak tényleg egy ilyen, hát szerintem tényleg sajnos ezt el kell ismerjem, hogy valószínűleg ez a teljesítménykényszer az, ami még ott tartott, ami annál is erősebb volt, mint hogy tényleg felfedezzem, hogy már nem vagyok jól.
Teljesítménykényszer. Mit mondtál magadnak? Mi volt a saját narratívád ezzel a teljesítménykényszerre?
Nem mondtam magamnak semmit, csak hogy ezt meg kell csinálni. Volt egyébként, még emlékszem, hogy volt egy ilyen időszak, amikor én még próbáltam védekezni, akkor még próbáltam a határaimat védeni, mert mindig jött ez az ember, mondom, így a főnök jobb keze, hogy még ez, meg az, meg amaz, és akkor mondom, hogy figyelj, mondom, tudod, van az idő, mondom, az sajnos nem relatív, mondom, ez a munka 3 óra, ez 2, és hogyha mondom, ezt összeadod, ez 5 óra. Á, nem, hát nem, hát á, izé. És valahogy egyszer áttört a gátat, és nem tudom, hogy, de hogy valószínűleg akkor már akkora mennyiségű feladatot pakolt rám, hogy utána elkezdtem megpróbálni hajlítani a teret és az időt. Tehát valahogy átvett szellemiséget így a cégnek, hogy akkor is meg kell csinálni, és hogy az 5 óra, az nem 5 óra, az valójában 2 óra alatt is megvan. Tök durva.
Ezt Steve Jobsról mesélték ezt egyébként, hogy megérte hajlítani a teret, meg az időt, meg az embereknek az elméjét.
Most tényleg ez nagyon vicces, hogy kérdezed, mert látod, még mindig nem tudok rá feltétlen válaszolni, és nem tudom, hogy mindenre tudok-e majd ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban válaszolni, akár csak magamnak is. De hogy tényleg történt, mondom, volt egy olyan pont, amikor annyira próbált az ember tényleg hallítani a teret és az időt, hogy így nálam is így ez átment. Nem tudom, tehát így elhitette velem, hogy ez lehetséges, hogy te vagy lassú, Ráhel, te csinálod ezt lassan, csináld gyorsan, ez abszolút lehet csinálni, más is meg tudja csinálni, és valószínűleg olyan sokszor mondták, hogy elhittem, nem tudom.
De hogy akkor ez valahol talán arról szól, hogy azt gondoltad, hogy ha ezt nem tudod megcsinálni, akkor nem vagy elég jó?
Igen, ez biztos, ez nagyon szörnyen hangzik, de igen. Igen, és ez valahol, ezt nevezhetjük ilyen teljesítménykényszernek, nem?
Hát, ha akarod, nevezhetjük persze, de hogy igazából az, hogy a külső elvárásoknak akkor is alávetetted magad, amikor érezted, hogy a belső elvárásaiddal ez nincs összhangban.
Abszolút.
És akkor inkább valahogy magadra erőltetted ezeket a teljesen irreális külső elvárásokat, nem?
Igen, sajnos igen.
Arról mesélj még nekünk, légy szíves, hogy miért volt az, hogy egyszerre mentél pszichológushoz, aha, és meg hozzám is coachingra? Melyik volt előbb, és hogy működött neked ez a kétfajta munka? Mindegyikről egy picit, hogyha tudnám mesélni, hogy milyen volt, mibe segített neked?
Igazániból ugye hallgattam az adásaidat, és nagyon tetszettek. Tehát az nagyon sokat segítettek azok az adások, szóval szoktam azt mondani, hogy azok tartottak életbe, de hogy nagyon sokat segített, szintén szóval, hogy átvészeljen azt az időszakot. És akkor ez nekem nagyon szimpatikus volt, amiről beszéltél. Éreztem ezt a megértést, meg azt, hogy sok ember került furcsa helyzetbe, amint te itt tudsz segíteni. És azt is tudtam, hogy vagy én azt gondoltam, hogy itt nem csak a munka, nem csak a karrier, hanem egy más pont is. Tehát, hogy ugye a karrier miatt mentem hozzád, és kerestelek meg téged, mert én ugye azt akartam, hogy segíts nekem, hogy én megtudjam ezt a rengeteg munkát csinálni, hogy Léci, András, oldjuk meg, hogy hadd csinálhassak három embernyi munkát, tehát én ezért kerestelek eredetileg.
És nem segítettem. De mégis elégedett ügyfél vagy,
igen,
nem?
Igen, tehát, hogy én teljesen, de hogy ez neked is lejött, nem? Tehát, hogy én konkrétan azért kerestelek, hogy majd András segít, mert András tökre okos, és akkor megoldja, hogy tudjak többet dolgozni, és nagyon jó
és
lesz.
És nem tudtuk, ezt nem sokat.
És nem tudtuk megoldani. A pszichológusnak kezdett el azért kerestem meg, mert hát iszonyat ramatyul éreztem magam. Tehát mondom, a kedves, vidám emberből egy ilyen ember lett, aki folyamatosan darált a munkáján. Tehát itt egy csomószor nem tudtak hozzám szólni, mert ilyen görcsbe rándult arccal már a negyedik órája dolgoztam megállás nélkül, mit tudom én, egy fél perces szünet nélkül, és akkor elmondom, mert nagyon rosszul érzem magam, ez mondom, valamilyen depressziószerű izé, tök rossz hangulatom van, nem tudok aludni, na akkor elmegyünk pszichológushoz, na ugye az egyik a psziché, a lélek, a másik meg a karrier.
Tehát hogy így gondolkoztál.
Így.
Tehát, hogy akkor eleve tudatos volt, hogy két oldalról támadod a problémát.
Abszolút, igen.
És amikor így néhány alkalom után realizáltad, hogy nálam nem fog segítséget kapni arra, hogy tudjál ilyen sokat dolgozni, akkor utána hogyan működött neked párhuzamosan ez a két különböző segítő foglalkozás, vagy ez a két különböző munka magadon?
Nagyon jól, tehát én direkt mondtam a pszichológusnak is, hogy ez a helyzet, tehát hogy én két szakemberhez járok, hogy ilyet lehet-e, és mondta, hogy abszolút minden további nélkül, mert tényleg amit ő csinál, az úgymond ilyen mély lélektan. Tehát ahogy talán valamelyik adásban is mondtad, hogy tehát tényleg így a kályhától. Tehát van most ez a probléma, akkor ugye 33 voltam, de nem ott kezdtük, hogy 33 vagyok, és ez a gondom, hanem visszamentünk a, nem tudom, pár éves koromig. Tehát, hogy ez egy ilyen nagyon hosszú, nagyon mély lélektani munka, és ott igazániból erről a burnoutról annyira nem is beszéltünk, hanem inkább csak a hatásairól, tehát, hogy most hogy érzem magam, hogy mit tudom, én nem tudok aludni, hogy ideges vagyok, szomorú, salala, tehát, hogy inkább ezekről az érzelmekről, és nálad meg a jelen realitásokról beszéltünk, meg neked ugye nagyon sokáig az volt a szereped az én életemben, hogy legyen valaki, aki így reálisan megmutatja, hogy figyelj, ez nagyon nem, ez nem jó irány. Tehát nekem így így te abban tudtál segíteni, hogy szembesíts a valósággal. A munkahely szempontjából. És egyáltalán nem ütötte egymást a két foglalkozás, mert tényleg máshogy közelítettük meg a dolgokat, más problémát is vizsgáltunk, azt gondolom.
Terápiára jársz még?
Járok, igen. Igen,
tehát,
igen.
Hogy ugye egyrészt akkor az, amit mondasz, hogy Kályhától indul a terápia, és tényleg alapokról kezdi az ember megérteni magát, és ez egy nagyon hosszú folyamat, tehát simán évekig tartó folyamat. És akinek meg nagyon nagy baja van, és azonnal kell neki megoldás, ez, hogy terápiába jár, nem biztos, hogy kielégíti. És hogy én meg ugye próbáltam azt berakni neked, amit én magam is hiányoltam a saját terápiámból, és tényleg ugye azonnali eredményfókusz, és próbáltalak úgy szinten tartani, hogy emlékszem, hogy volt olyan, amikor azt terveztük, hogyha te most azonnal kilépsz a cégtől, akkor milyen vészforgatókönyveket kell kidolgozni, milyen költségvetéseket, milyen számokat, tehát hogy így gyakorlatilag a költségvetésedről is beszélgettünk, meg rengeteg olyan praktikus dologról, ami az akkori azonnali túlélésedhez volt egy eszköz. És hogy én alapvetően a világ összes emberét elküldeném terápiára, mert annyira jó szerintem, meg annyira hasznos, de hogy vannak olyan dolgok, ami nem feltétlenül egy terápiának a kerete, és hogy azért is vagyok hálás neked, hogy ezt egy picit elmeséled a hallgatóknak, hogy ez hogy működik, mert egyébként nem te vagy az egyetlen olyan kliensem, aki közben párhuzamosan jár, vagy járt pszichológushoz is, és hogy szerintem erről így valószínűleg érdemes, meg érdekes beszélni, hogy mi a különbség a kettő között, melyik mit ad, és hogy te ezt hogy élted meg.
Hát figyelj, szerintem a különbség az az tényleg, hogy ott tényleg lemegy az ember nagyon metába, meg nagyon a múltba ugye a pszichológusnál, és azt próbálja, most hogyha tényleg, szerintem vegyük ide ezt a burnoutot, és én ezért járok még mindig terápiába, nem gondoltam volna, hogy ilyen sokáig fog tartani amúgy, meg tehát elég durva PTSD-s tüneteket dobott ez a burnout, tehát hogy azt se gondoltam volna, hogy ilyen sokáig elhúzódik.
Bocs, csak aki nem tudja, hogy a PTSD az a post-traumatic stress disorder, hogy amikor valakit egy nagy trauma ér, akkor utána még akár emlékbetörések, flashbackek és egyéb finomságok lehetnek, és ezt sajnos én is ismerem. Tehát, hogy nekem azért még a mai napig van olyan, hogy mondjuk egy ilyen nagyon durva szituban lévő, multiban dolgozó vezető kliensem így érzelmileg nagyon töltöttem beszél egy nehézségéről, és akkor még néha én is érzem, hogy ez még a PTSD.
Oh.
Tehát, hogy ez így azért eléggé ott tud lenni az embernek. Bocsánat, hogy a szavadba vágtam. Tehát, hogy a terápia és a PTSD.
Igen, tehát, hogy tehát vele arra kezdtük el keresni a választ, hogy miért van az, hogy itt van egy okos, dolgos, elhivatott ember, és hogy képes magát szana széllyel darálni tényleg egy olyan cégért, aki egy pillanatig nem lojális, majd amikor fölmond, kb. Úgy dobja ki az ajtón, hogy még a lábát is beletörli, és ezt nem egy munkatársamnál néztem végig, nagyon durva, majd erőszélesen mesélek, hogy miért van az, hogy én ahelyett, hogy a környezetemen próbáltam volna változtatni, daráltam magam, és hogy mi ez, honnan jön ez a furcsa kényszer, hogy ahelyett, hogy az ember azt mondja, hogy figyelj, nekem ideig tartott a határom, a türelmem, köszönöm, hello, ahelyett inkább magát trancsírozza szét. Tehát vele erről beszélgetünk, és ezért is szerintem annyira hosszú egy terápia, mert ezt nagyon sok idő megfejteni, ezek nagyon-nagyon mély dolgok. Miközben, hát ugye, tehát már megbeszéltük, hogy tőled azt kértem volna, hogy léci, ha tudjam csinálni a munkát, tehát nem teljesen így sült el, viszont egy azonnali megoldásban tudtál segíteni, és ez nagy különbség, tehát most mit tudom, én lehetett volna az is, hogy éppen nem vagyok már kiégve, és nem tudom, nem lóg velem a földön, hanem ilyen normális állapotban érkezek hozzád, és akkor te mondjuk tudsz nekem segíteni. Mert hogy te karrier szempontból nézed ugye ezt az egészet. Tehát, hogy te nem mész bele a mély pszichológiába, stb., abban majd belemegy más. És hogy nekem abban tudtál segíteni, hogy kitartsak, hogy ne dögöljek meg, ne roppanjak össze még jobban, hogy valaki tükröt tartson elém, és valaki újra, és újra, és újra, és újra türelmesen elmondja, még szerintem ötödszörre is, amikor még mindig nem hiszem el, pedig már elmondtad négyszer, hogy bajban vagy, menekülj és mentsd magad. Tehát ebben a realitásban tudtál segíteni, illetve ugye kidolgozni tényleg egy ilyen vésztervet, hogy hogyan tudok kimenekülni, úgy, hogy mondjuk anyagilag nem omlok teljesen össze. Tehát szerintem itt a kríziskezelés az, ami nagyon más. Tehát, hogy mondjuk, aki coachingra jár, az egy kríziskezelésben tud segítséget kapni, amit viszont azonnal meg kell oldani, mert az tényleg egy azonnali dolog. Nem omolhat az ember még jobban össze. És utána meg ráér az ember akár évekig terápiába járni, és megfejteni, hogy miért is csinálta ezt magával, és miért hagyta ezt. Úgyhogy szerintem ez az, ami különbség. Igen, még azzal szoktam viccelődni, hogy én nem tudom, nekem eszembe se jutott őszintén, szóval, hogy ezt egyedül oldjam meg, és nem is ketten segítettetek, hanem egyébként hárman, mert te, a pszichológus és a párom, tehát mögöttem egy rendkívül kemény bázis épült, ugye két szakember és egy nagyon gyengét, kedves pár, és őszintén eszembe se jutott volna, hogy egyedül oldjam meg, mert tényleg erre mindig azt tudom mondani, hogyha elromlik az autóm, azt sem kezdem el megszerelni. Tehát, hogy szerintem erre vannak szakemberek, és ilyen problémánál lehet, hogy én vagyok ilyen típus, de hogy szerintem ilyen problémánál a legjobb az, hogyha az ember nem könyveket kezd olvasni, meg meditálgatni, hanem basszus asap fölkeresi a megfelelő szakembert.
Mondjuk azért te kivártál a végletekig, mire fölkerested a megfelelő szakembert,
azt lássuk be. Jaj, most miért mondod? Nem tudom, mire beszélsz. Azért, mert számos megbeszélésünk során ilyen riadt egérfejjel tudtam csak veled beszélni. Én tudom, hogy ilyen görcsös arckifejezésem volt, és tényleg nagyon szarul néztem ki. Szóval utólag már elmerték mondani mások is, akik szeretnek, hogy hú, hát nem néztél ki jól akkor.
Hát tényleg... nem is voltál jól, tehát azért ez nem csoda.
Persze.
Figyelj, kezdjük el azt az utat, hogy hogyan kezdett el kinézni a kilábalás, a felépülés, a fölfele vezető út? Mik voltak azok a lépések, amit mindenképpen muszáj voltál megtenni?
Hát, ugye én nagyon-nagyon sokáig álltottam magam, ahogy te is nevetgélsz rajta, meg most már én is, hogy tényleg, tehát tényleg az utolsó után érkeztem hozzá, de legalább megérkeztem hozzá, tehát vállon veregetem most magamat. Hát szerintem az volt az első lépés, hogy mertem segítséget kérni. Sőt, talán nem. Az első lépés az volt, hogy bemertem vallani magamnak, hogy valami nagy baj van. Az nagyon szar volt. Az nagyon-nagyon rossz volt. Mert én tényleg hosszú évekig dolgoztam azért, hogy legyen egy ilyen munkám, és tudod, akkor így ez nagyon fájdalmas felismerés. És bemertem vallani másoknak is, hogy valami baj van. És utána mertem segítséget kérni. Szerintem ez voltak.
Ezt muszáj, hogy kiemeljem, és muszáj, hogy megismételjem, mert tényleg ez az első két lépés, ami egyrészt a legfontosabb, másrészt meg nagyon sokan félnek a stigmától. Nagyon sokan félnek attól, hogyha én beismerem, hogy bajban vagyok, én beismerem, hogy ehhez már kevés vagyok, akkor mit fognak szólni? Akkor az én megítélésem hogyan fog nem tudom, föld alá süllyedni. És hogy azt szeretném mindenkinek elmondani, aki ezt most hallgatja, és ilyen helyzetben van, vagy valaki körülötte ilyen helyzetben van, hogy nincs annál nagyobb bátorság és erő, hogy az ember ezt bemerje ismerni. Tehát, hogy pont amit gondolsz, annak pont az ellenkezője igaz, hogy ehhez kell a legnagyobb erő és a legnagyobb bátorság, hogy fölragd a fehér zászlót, és kisétáljál a lövészárokba, és azt mondjad, hogy felcser, kötözést kérek. Tehát, hogy ez nagyon-nagyon nagy bátorság kell ehhez, és nagyon-nagyon nagy erő. És mindenki, aki ezt megmeri tenni, az már önmagában óriási tett. Óriási tett, és tényleg innen indul az, hogy az ember el tud kezdeni egyszer majd fölépülni.
Hát igen, igen. Figyelj, egyébként az is nagyon sokat segítene, és én nagyon remélem, hogy egyszer ennyire fejlett lesz a társadalmunk, és ezért is vagyok többek között például itt, és beszélgetek most veled, mert én bízom abban, hogy ha nem is most, de 5 év múlva, 10 év múlva, 15-20 év múlva bátran mernek az emberek a munkájukon beszélgetni ilyen tabu témákról. Mert igenis merünk arról beszélni, hogy kiégtünk, igen, kijöttünk belőle, hello, most sokkal jobban vagyok, de hogy nagyon-nagyon fontos lenne szerintem így az embereket erről edukálni. De hogyha megnézed, sajnos ez egy ilyen nagyon nagy társadalmi probléma, hogy rengeteg tabunk van, és ez is közé tartozik, mert hogyha kiégtél, akkor hú, gyenge vagy, akkor rossz vagy, az ciki felvállalni, miközben igaz, hogy egyébként szerintem minden második, harmadik ember kiég valaha élete során, csak mindenki úgy csinál, mintha ó, én nem, és ezáltal ez egy ilyen tök rossz öngerjesztő folyamat, mert emiatt az emberek még hülyében érzik magukat, amikor eljutnak erre a szintre. Úgyhogy én tényleg bízom benne, hogy én nagyon-nagyon várom azt a pontot, hogy én majd itt tök nyíltan beszélhessek erről akár munkahelyen is, mert azzal segíthetnék másnak.
Tök jó, hogy jövő időben mondod, hogy majd beszélhessek erről nyíltan, de hát most több ezer vagy tízezer embernek beszélsz erről, ami fantasztikus, hogy már ott tartasz, hogy tudsz erről beszélni. És ugye a felépülésről fagatlak most téged, hogy az első két lépés az volt, hogy először beismerted, hogy baj van, utána segítséget kértél. Hogyan nézett ki neked az utad ezután?
Hát ugye elég sokáig beszélgettünk, szerintem egy-két hónap volt, mire nekem tényleg átment, hogy nem fogok tudni még többet darálni, és akkor volt egy olyan ötletünk, igazániból azt nem mondtam itt az adás során, hogy a munka mellett beirattak egy iskolába is, ami így hetente kétszer volt este, milyen 3 órában, mint este 8-ig, és akkor onnan, vagy 8-9-ig, és akkor onnan, nem tudom, mondjuk ilyen 9 után értem volna haza, és akkor másnap újra meló. Az volt az első pont, hogy próbáljak szólni, hogy ez így nem lesz jó. Mert miután ledarálnak még egy kis suli, az úgy nem. Illetve hát az volt a következő pont, hogy ugye be kellett azt ismernem, hogy ez, tehát, hogy nem velem, nem csak velem van a baj, mert ugye, amit mondtam, tehát nyilván ez, hogy az ember így megpróbál mindenáron megfelelni, az alapvetően egy hiba a szervezetben, az emberben, de hogy azt el kellett fogadjam, hogy basszus, ez egy szar cég. És ez volt a következő lépés, hogy fel kellett fogjam, hogy bármennyire is szépítem a valóságot, meg bármennyire is szupercuki van előadva a munka, hogy ez egy nem jó munka, és hogy innen el kell menni.
Itt álljunk meg egy szóra, jó? Mert az előbb, korábban említetted ezt, hogy kétszer is már volt, hogy olyan volt ez az egész, mint egy család, és volt csocsó, meg pingpong, meg vettek nektek egy hónapban egyszer annyi piát, hogy berúgjatok, és hogy jaj, de jó család. De hogy ugye a család, és ezt rendszeresen ostorozom a műsorokban, hogy nekem az a munkahely, ahol azt mondják, hogy ez olyan, mint egy család, hát minimum szinten nagyon-nagyon gyanakodni kezdenék, de valószínűleg ordítva rohannék el. Tehát, hogy a család az, aki a szüleid, a testvéreid, a barátaid, akik segítettek neked, a párod, amikor tényleg nagy baj volt, akik megtartottak, ugye, akik támogattak anyagilag is mindenhogyan, és semmi más nem volt nekik fontos, csak az, hogy te jól legyél. Ez a család. Hogyha a munkahelyed is ilyen, akkor mondhatják azt, hogy ez olyan, mint egy család. Akkor mondhatják. De ugye most, amit te mesélsz, én tudom a részleteket, hogy például ez a, nem tudom, erről lehet két szót mondani, erről a tanulmányi szerződésről?
Ja, nyugodtan, persze, igen.
Tehát, hogy úgy kötöttek veled egy tanulmányi szerződést, hogy úgy küldtek el iskolába esténként meló mellett, hogy 3 embernek a munkáját végezted, és amikor mondtad, hogy nem tudok iskolába járni, akkor még rajtad verték le a tandíjat, vagy a tanulmányi szerződés miatt az anyagi terheket, igaz? Tehát, hogy ez nem egy családnak hangzik,
hát
ugye?
Nem, nagyon durva volt, és hát majd, ahogy így mondom a lépéseket, ott ki fog jönni, de hogy nekem elmondta a vezető egyébként, szerencsére eléggé sikerült lealkudni az összeget. mert nagyon rendes volt ez az iskola, tényleg azóta iszonyat hálás vagyok nekik. Nem kérték el az egész díját ennek a képzésnek, hanem csak amíg oda jártam, úgyhogy nagyon korrektek. Meg én ott még egy kicsit alkudtam, mert látod, még annyi szusz volt bennem, hogy két halálhörgés közt még így alkudjak egy kicsit, hogy ne tegyenek maximálisan tönkre, de nekem azt mondta a vezető, hogy hát igazániból, most ez a pénz, ez annyira neki így nem fontos, és hogy ezt hát és nem ezen múlik az élete, de hogy ezt most ki fogja velem fizettetni, hogy érezzem a szerződés jelentőségét.
Tehát na, akkor ez olyan család, ahol a köcsög apuka megleckészteti a gyerekét, nem?
Hát figyelj, tehát gyakorlatilag miután kigáncsoltak és feltörölték velem a padlót, még rúgtak a testembe hármat, pontosan, igen. Tehát nagyon durva volt, és igen, és kifizettették ezt a pénzt, hogy megmutassák, hogy aláírtam egy szerződést, és mindenki tudta, hogy nagyon sok túlórán maradt benn, mindenki tudta, hogy nagyon sokat dolgoztam még emberhiány mellett, és hogy ahogy mondta egy másik főnököm, hogy egy seggel két lovat nem lehet megülni, de hogy ez esett neki jól, így családilag, igen. Úgyhogy én sem nevezném családnak. Hát miután rájöttem, hogy ennek így vége van, mert bele fogok dögleni, vagy valami nagyon nagy baj lesz, tudod, addigra az immunrendszerem teljesen összeesett. Tehát akkor már, ha mit tudom én, valaki influenzás volt, és 10 méterre rám nézett, azt tuti elkaptam, akkor annak szövédménye lett, tehát mert nagyon-nagyon rosszul voltam, meg nem tudom, mentem az utcán, és akkor majdnem elájultam, meg így szédültem, meg ilyenek, és még akkor is tök szomorú voltam, hogy fel kell mondjak, de hát jó, hát rájöttem, hogy akkor most ezt a meccset, ezt most így elvesztettem. És akkor rendkívül stresszesen beadtam a felmondásomat, akkor mondtam, hogy igazából már annyira ki vagyok fizikailag, hogy nem tudok feljönni a harmadikon. És így mondta a főnökjük, hogy hát ez most ugye nem komoly, hogy ezért mondasz fel. És úgy érzem, hogy nem ment át az üzenet, én akkor már csak ennyit tudtam kommunikálni, tehát én akkor már nem tudtam ezeket bőven kifejteni, hogy mi a probléma, mert már erőm nem volt. És beadtam a felmondásomat, és mivel az immunrendszerem az így azt mondta, hogy köszönjük, akkor most ez így egyelőre ennyi. Én elmentem körülbelül egy hónapra betegállományba. Nagyon iszonyatosan jó fej volt az orvos, tehát, hogy én annyi segítséget kaptam, hogy elmondani nem tudom neked. Tehát, amennyi szemétséget éltem meg ettől a cégtől, gyakorlatilag ugye itt voltatok ti hárman, két szaki, a párom, a házi orvos, aki próbált tuningolni, meg mit tudom én mi, és tényleg mondta, hogy tartsak ki, vizsgálatokra küldött. Tehát tudod, a vérvétel, meg minden, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szar állapotba kerültem, sajnos fizikailag is. Tehát valami nagyon erős megtartó hálót sikerült így magam köré építenem. És akkor így ti így sokan így átlendítettetek. Én utána visszamentem még egy hónapot dolgozni, de azt már megbeszéltük, hogy home office-ba, mert hogy szegény ráhál szarul van. Valójában az ok az volt, hogy nyilván senki nem akarta, hogy a burnoutos csaj véletlen kicsit meséljen a kis fiatal junioroknak a cég valódi arcáról, de ez nagyon-nagyon jó volt nekem is, mert gyakorlatilag otthonról tudtam a felmondási időm utolsó egy hónapját tölteni, és akkor betanítottam az új kollégát, ezzel viccelődtem is egyébként, hogy ő a reinkarnáció, meg képzeld el, hogy őt a felmondásom napján vettem föl, még utolsó erőmmel, még volt annyi energiám, ez egy nagyon aranyos, nagyon kis, kedves, ilyen elhivatott fiú volt, aki soha nem kapott esélyt, viszont látszott, hogy nagyon akar. És nagyon juniorka volt ezen a területen, és annyira tetszett ez a hozzáállás, hogy hát mondom, ennek a srácnak jönnie kell. Úgyhogy őt felvettem, még utolsó erőmmel, este pedig felmondtam, hogy neki is mondtam poénból, hogy félte vagy a reinkarnáció mit a cégbe, úgyhogy hajrá.
Ez egy éve volt, ugye körülbelül?
Igen.
Tudsz valamit a srácról, hogy él még?
Él még, igen. Igen, igen. Hát, ja, ez vicces volt. Igen, még él. Úgy tudom, hogy az egyik srác a csapatomból lett helyettem a főnök. A kicsit sajnálom, de elég fiatal, úgyhogy figyelj, nagyon jól fog mutatni a CV-ében. Tehát, hogy aki tudatában van ennek a dolognak, hogy ez milyen cég, és kiseggel 2-3 évet, azután nagyon jó munkákat tud találni. Itt az volt a baj, hogy nem voltam tudatában, meg én nem tudom, így mondjuk szerettem, tehát nem akartam, és nem is tudtam 16 órát dolgozni per nap, tehát, hogy itt ezek voltak problémák. Na mindegy, így visszatérve erre a hosszú sztorira, igazániból januárban, hát ugye itthonról voltam, de még akkor is nagyon sokat kellett járjak orvoshoz, tehát még nem volt meg, tudod, az az igazi töltődés, mert decemberben, amikor betegszabim voltam, akkor még nem tudtam azért se töltődni, mert kb. 2-3 naponta orvoshoz mentem, viszont mindeközben a cégtől hívogattak. És nem olyan sokszor, de hetente párszor, és rohadt kellemetlen volt, mert én még akkor nagyon-nagyon be voltam feszülve, borzalmasan rosszul voltam, tehát én tényleg az utolsó energiáimat szedtem össze, hogy föl tudjak mondani, és hogy valamilyen szinten méltósággal tudjak távozni. Ezt pár hónapig húzom, biztos vagyok benne, hogy a mentőautó vitt volna ki a munkahelyről, és nagyon rossz volt, mert nem tudtam töltődni, mert ugye hívtak, hogy így ezt a munkát, meg azt a munkát, és ugyanaz csak, mint te 3 óra lett volna az életemből, de én akkor annyira ott be voltam pánikolva, meg le voltam fagyva, hogy nekem 3 óra, nem 3 óra, hanem hozzá kell érjek a laptophoz, ki kell nyissam, hát én rosszul leszek. Tudod, volt az adásban egy ilyen srác, azt hiszem, hogy az e-mailjeihez nem tudott hozzáérni 2 hétig, mert fizikai rosszul ért kerülgette. Ez volt nekem is. Tehát se a január, se a december nem volt annyira töltéke még.
És akkor fölmondtál, végre letelt a felmondási időd, otthonról azt ledolgoztad egy hónap betegállomány után az egy hónap felmondási időt. Én emlékszem, hogy fölkészültél arra, és én is próbáltalak fölkészíteni, hogy itt akár sokkal hosszabb töltekezési időre lesz szükség, mint ahogy te gondoltad, hogy na jó, akkor még egy-két hét, aztán megyek és keresek egy új melót. Azt azért tudni kell, hogy egy új munkahelyet keresni önmagában, az egy stresszt jelent. Tehát, hogy az pszichésen az egy krízis jellegű helyzet, és hogy marha sokat kivesz az emberből egy új állásnak a megtalálása, beilleszkedni, betanulni, hol van a WC, ki a főnök, jó pofa vagyok, stb. Tehát, hogy ehhez nagyon sok energia kell. Na most az, amilyen állapotban te voltál, az tényleg gyakorlatilag arra volt elég, hogy az első emeletre fölmenjél a lépcsőn, és akkor így ehhez képest kíváncsi vagyok arra, hogy te belül mikor kezdted el azt érezni, mert ugye otthon maradtál, és nem dolgoztál, ugye?
Igen. Hát projekt alapon, tehát egy darabig abszolút nem, és aztán bejött egy-két kisebb projekt.
Hogy mennyi idő kellett neked, mikor elkezdted magad újra embernek érezni egy picit legalább?
Hát képzeld el, hogy ez borzasztó, mert annyira ilyen magam feje után menő emberke vagyok, aki így szereti nyomni a dolgokat, meg menjünk, meg csináljuk már, hogy mondod te is, hogy én így ültem, hogy na, idő van, mert eltelt 2 hét, miért nem vagyok jól? Hé, már 3 hét telt el, én még mindig nem vagyok jól, tehát nem értettem, hogy most így mi van. És ami nagyon durva, hogy ugye novemberben omlottam össze, decembert, januárt úgymond otthon töltött, és képzeld, hogy kb. Március közepén volt egy olyan felismerésem, hogy jé, vannak emberi érzéseim, találkoztam önmagammal. De hogy nagyon durva, mert akkor én már olyan régóta nyomtam el a saját személyiségemet, így bele ebbe az egész őrületbe, ami ott volt a munkánál, hogy nem nagyon találkoztam magammal, és nagyon-nagyon rosszul éreztem magam, és március közepe volt, amikor nem tudom, így sétálgattam, meg minden, és mondom, hú, de klassz, azt a levegő, meg madarak, meg minden, mondom, hát ez tök király. Tehát így feltöltött a kis apróság.
Akkor ez jól számolom, hogy körülbelül 2,5 hónap azután, hogy eljöttél?
Aha, igen. Igen.
Tök
igen.
Érdekes, hogy ez nekem szinte napra ugyanennyi volt, amikor eljöttem a multiból. Hogy nekem 2,5 hónap nyár volt, nyaralás, és tényleg 2,5 hónap után volt először az, én úgy fogalmaztam, hogy embernek érzem magam, mint régen. Hogy én azt gondolom, hogy ez ráadásul, ez a 2,5 hónap, ez még szerintem így a rövidebb. Most nem azt mondom, hogy felépülés, mert ez nem a vége, hanem ez az első alkalom, amikor, várjál, lehet, hogy mégiscsak nem egy zombi vagyok. Tehát, hogy én nem nagyon ismerek olyat, aki ennél rövidebb idő alatt egy ilyen helyzetből úgy föl tud állni, hogy minden happy és minden szuper, mint 5 évvel ezelőtt. Tehát, hogy én ilyet még nem láttam, lehet, hogy van, de hogy én azt gondolom, hogy egy ilyen 2-3 hónapot kell, hogy adjon magának az, aki ennyire a padlóra kerül, az tuti. Főleg, hogyha éveken keresztül kizsákmányoltad magad. Tehát azért egy nagy futóverseny után is ugye regenerálódnia kell a szervezetednek. Na most ez sprinteltél 400 maratont egymás után megállás nélkül, nem?
Hát igen. Igen, az a baj, hogy nagyon, tényleg nagyon húzós volt ez az időszak, és hát igen, most már tudom, és bárkinek ezt tudnám mondani, hogy az a nagy helyzet, hogy tényleg hónapok. Tehát, hogy nem elmegyünk 1 hét Szabira, meg 2 hét Szabira, meg most akkor fölmondok, és akkor már 3 hét múlva a másik helyen dolgozok. Nem. Aki megteheti, annak tényleg azt mondanám, hogy kőkeményen 2-3 hónapot legalább adjon magának, de ha megteheti 1/2 évet, és tök durva, én nem gondoltam, hogy ennyi idő lesz. De hogy tényleg egy ilyen mocskos nagy kiégés után sajnos kell az idő. Nyárra már egyébként magamhoz tértem, tehát, hogy valami annyira orbitálisan jó nyarat sikerült összehozni, teljesen le vagyok döbbenve. Tehát nem mondom, hogy tökéletesen fel vagyok töltődve, meg még van feladatom, sőt, de hogy így nagyon élveztem a nyarat, és az volt a nagyon vicces, hogy miközben élveztem a nyarat, így azon gondolkoztam, hogy basszus, hova tűnt az előző év? Hogy ezt nem élveztem. Azokat az időket élveztem, amikor a párommal tudtam találkozni, az nagyon klassz volt, de hogy egyébként nem töltött már föl semmi. Nyilván a barátaim sem, mert nem volt rájuk időm, meg nyilván a sport sem, mert arra se volt időm, tehát hogy egyedül a páromra tudtam még időt szakítani, és tök durva volt ez a szembesülés, hogy hú, de nagyon jó a nyár, és hogy mi történt a tavalyi év nyarával, meg úgy az egész évvel.
Mikor volt az, amikor elkezdtél tudatosan munkát keresni? Ugye mi a coaching alatt azért beszélgettünk arról is, hogy majd, ha egyszer jobban leszel, akkor milyen helyen szeretnél dolgozni, és ezt így elég jól szerintem körbe rajzoltuk, sőt, én nagyon emlékszem, és most egy picit így mosolygok is, hogy mondtad, hogy fontos, hogy legyen üvegiroda, vagy üvegfaluiroda, és túrórudi automata, tehát, hogy nem szerettél volna egy újabb KKV-ba menni, hanem kifejezetten vágytál arra, hogy egy nagyobb, erősebb nemzetközi céghez menjél, hogy megtapasztald azt is, meg hogy egy picit talán újra kezdve az életminőségedet, a saját magadat, a saját magad érdekeit egy picit jobban képviselve, egy picit új porondon próbálkozzál. És hogy nem árulok el, vagy nem lövöm le a poént, hogyha megmondom, hogy most egy ilyen helyen dolgozol nagyjából.
Igen.
De hogy mikor volt az, amikor úgy érezted, hogy na jó, van, most már elkezdek rendesen állást keresni, és mikor kezdtél el dolgozni?
Folytattam ugye a sajnos, tehát van ez a tendenciám, amit már ugye többször mondtam itt, meg már ennyire ismersz, hogy azért én nagyon próbálok így menni. Úgyhogy szerintem kicsit túl hamar kezdtem el nyilván állást is keresni. Szerintem én már február közepén, végén nagyban kerestem az állást, azt is elég komolyan vettem, tehát én szerintem fél munkaidőben állást kerestem, CV-t faragtam, motivációs leveleket írtam cégre, pozira húzva, stb. És nagyon beindult interjú dömping, és tök élveztem, és nagyon boldog voltam. Aztán bam, beütött a Covid. És én még egy darabig küzdöttem, de hát aztán egy idő után fel kellett adjam, és rájöttem, hogy huha, hát itt lehet, hogy csak nyár végén, ősszel, vagy úgy nagyon sokára lesz állás.
Mosolyogok, bocsánat, mert emlékszem, most puskázok, tehát hogy te november, december, januárban nagyon intenzíven jártál hozzám, tehát hetente, aztán februárban már így ugye, akkor már a felmondás, meg mindenki volt találva, akkor már így kezdtük ritkítani a találkozásokat, de emlékszem, hogy egy áprilisban még volt egy konzultációnk, amikor beütött ez a Covid, és rájöttél, hogy itt nem lesz állás.
Igen.
És ugye én megpróbáltam neked elmagyarázni, hogy de basszus, hogy még azért még nagyon rád férne egy kis töltekezés, és hogy talán akkor ki tudod használni úgy is hasznosan ezt az időt, hogyha nem CV-ket faragsz, meg nem állásinterjúkra jársz, hanem mondjuk magadat építed, ugye?
Ja, igen.
Hát, ez sikerült ez az átállás?
A magam építése?
Hogy sikerült átállni erre a projektre így április környéke?
Igen, mondjuk részben. Itt a Covid az gyönyörűen felrúgotta nagyon sok család életét, úgyhogy én a Covid idejét azt három dologgal töltöttem. Fűben ülés per felhőbámulás a kint a kertben, az nagyon fontos tevékenységem volt, per kerti edzés, tehát minden, ami a kinti létezéshez kapcsolódik. Tanulással, mert hát engem így ezek kikapcsolnak. Van, ami nem változik, tehát, hogy mit tudom én, vannak nagyon jó ilyen kis online kis webináriumok, és akkor azokat így nézegettem, meg mindent, tehát, hogy ez engem így tölti kézzel, meg ugye próbáltam gyerekekre vigyázni, mert ugye a Covid miatt úgy alakult a családi élet, hogy picit besegítettem. Úgyhogy szerintem azért töltikéztem. Hát, ez a Covid, ez nagyon odavágott, tehát igazániból az lett volna nyilván a legjobb, hogyha mit tudom én, az ember így három hónapig mászkálgat a városban, meg sétálgat, meg nem tudom, bemegyek a belvárosba, kávézgatok, felmegyek a Normafára, vagy valami, hát ez nem így jött össze, de ahhoz képest egyébként abszolút azt érzem, hogy így a maximumot ki tudtam hozni. Ami még tudott segíteni a töltekezésben, ugye, hogy mivel vigyáztam párom gyerekeire hetente párszor, ezért ugye én főztem például tök jó ebédeket, és az nagyon jó volt. Nagyon szeretek főzni, és nagyon rég nem főztem, és ez nagyon jó volt, így egy kicsit, tudod, ilyen átlagos emberi egyszerű dolgokat csinálni, mint mondjuk főzés, és ez nagyon jó volt. Úgyhogy mondjuk úgy, hogy valamennyire sikerült, ugye aztán elengedtem, hát mondom, ebből nem lesz állás, ez most így ijé, majd, hát tulajdonképpen azt a megoldást találtuk, hogy ugye párom segít, anyukám segít, mindenki is segít. Ez most egy ilyen helyzet.
Az igazi család.
Az igazi család. Igen, a családom etett. De tényleg anyukám is mondtatok, aranyos volt, hogy hát inkább ő így fél évig simán tud etetni. Tehát, hogy inkább ő etett, csak így na menjek már tönkre. Hát, hogy így tényleg nagyon aranyosak voltak mindenki. Annyira cuki volt így a családomban. Szóval így tartottak engem az emberek, úgyhogy szerintem ez is nagyon sokat töltött. És képzeld el, amikor így rájöttem, hogy hups, itt nem lesz meló, és mert így feléltem az összes megtakarításom, meg a hatalmas munka nélküli, álláskeresési járadék, már így hívjuk, legyünk pozitívak. Tehát amikor minden pénzt is, amihez ugye én kapcsolódtam, úgymond feléltem, mert nyilván éltem a többiek pénzét is, akkor hívtak fel egy munkahelyről, hogy ők így akarnak engem. Úgyhogy én teljesen döbbenten álltam a szituáció előtt, hogy így a Covid kellős közepén állást találni, mondom, ejha. Úgyhogy így elkezdtem június közepén dolgozni. Érted? Június közepén, amikor így a Covid miatt cégekben a vezetők üveges tekintettel meredtek maguk elé. Úgyhogy vagy szerencsém van, vagy nagyon jó a szívim, de hogy így jól jött ki.
Tehát, hogy egyrészt a Covid miatt később kezdtél dolgozni, mint tervezted.
Igen.
Másrészt viszont annyira megváltozott hirtelen az álláspiac, hogy nem feltétlenül tudtál úgy válogatni, vagy olyan taktikával állást keresni, mint amiről mi azért ugye sokat beszélgettünk így a coaching során, hogy nem tudom, hogy mennyire érezted azt, hogy most ez egy olyan állás lesz, ami neked megfelel, vagy mennyire volt ez szükségmegoldás?
Hát igazániból, amikor megkaptam, akkor azt éreztem, hogy ez olyan lesz, mint ami megfelel. Viszont persze valahol szükségmegoldás volt, tehát amellett semmiképpen nem tudunk elmenni, hogy hát ugye én már akkor nagyon le voltam égve anyagilag, és sajnos azért mondom, hogy még nyilván sokat kell fejlődjek, de sajnos ez engem nagyon nyomasztott, tehát hogy valószínűleg nem kellett volna ennyire sikítva előre menekülni, tehát ha őszinte akarok magammal lenni, akkor azért egy kicsit még várhattam volna, meg kicsit pihenhettem volna, csak engem nagyon-nagyon zavart az, hogy így anyagilag teljesen leamortizáltam magam. Úgyhogy
Ez
így,
még
így azért...
érthető. Ez még
Igen.
érthető. Mi volt neked az, ami megváltozott a korábbiakhoz képest, amikor most újra munkába álltál? Volt-e valami, amire tudatosan odafigyelve azt mondtad, hogy ez most már más, máshogy viselkedem, más értékeket nézek? Nem tudom, mi az, ami úgy érzed, hogy változott?
Hát ez nagyon jó kérdés, és talán ez a leggeniálisabb az egész szituációban, hogy nem is azt mondom, hogy megváltoztam, hanem szerintem fölébredtem, helyemre kerültem, önmagammá váltam munkaterén is. Ugyanis képzeld el, hogy én ezt az állást, ezt úgy vállaltam el, hogy bár látod, ezt mondom, hogy tényleg nagyon-nagyon szarul álltam anyagilag, de még ennek ellenére is bemertem azt vállalni, meg volt beszélve a párommal 1 hét Szabi, plusz 2 pár nap, így nyáron, mert nem akartam ezt a nyarat is így lehúzni a WC-n. Tehát tényleg egy ilyen szenvedés után, és azt megbeszéltük, hogy az a cég, amelyik ezt nem vállalja be, hogy egyik hónapban elmegyünk egy teljes hétre, plusz még ezen kívül, mint a 2 napra, vagy szóval ilyen tudott hosszú hétvége valamire, oda nem megyek. Tehát, hogy még ezt sem tudta az égető anyagi helyzet ezt felülírni, és erre nagyon büszke vagyok.
Bocs, hogy ez neked azt szimbolizálja, hogy ellentétben a korábbi évekkel, ellentétben a korábbi hozzáállásoddal, az első számú prioritás az volt, hogy neked a töltődés meglegyen.
Igen.
Ugye pont fordítva, mint a korábbi
Igen.
munkahelyeden.
Hát ez gyakorlatilag 180 fokos fordulat. Tehát az a helyzet, hogy most így utólag már látom, hogy borzasztóan szervilis voltam. Tehát bennem volt ez a bocs, hogy élek attitűd. Főnök, elmehetek talán, tudom, hogy a próbaidő alatt van pont nyár, jaj, elmehetek 2 napet, tehát ilyen iszonyat szervilis voltam. És ezt tényleg nem tudom máshogy mondani, mintha elvágták volna. Tehát rájöttem arra, hogy igen, ez egy munkahely, nagyon fontos, de vannak jogaim. És hogy ennek az is a része, hogy munkaidőben dolgozunk, akkor lehet akár keményen is hajtani, nyugodtan, de ezt nem kell túlórában csinálni, nem kell hétvégén csinálni, nem kell este csinálni, és igenis az embernek ugyanúgy joga van elmenni nyaralni, és hogyha a próbaideje pont nyáron van, mindenki nyáron nyaral, akkor ugyanúgy legyen már arra lehetősége, hogy picit lelépjen az akár új munkahelyéről is nyaralni. Tehát, hogy ez totálisan nem megváltozott, hanem szerintem a helyére került bennem. Akkor az, hogy tehát én eddig mindig úgy mentem munkahelyre, hogy aha, úristen, fölvettek, Jézusom, jaj, főnök, mit tehetek, ó, és ez is így eltűnt, tehát, hogy szerintem sokkal reálisabban álltam neki ennek az egésznek, nyitott szemmel járva, figyelve az emberek mondandójára, figyelve a valóságra, és ezt a helyet már nem kezdtem el szépíteni, hanem önmaga realitásában fogadtam be. És szerintem ez is egy hatalmas változás. És azóta például, hát ez mondjuk lehet, hogy picit para, de ez vagyok én, sokkal merészebben kommunikálok, tehát sokkal inkább elmerem azt mondani, hogy mondjuk mi az, ami zavar, vagy hogy esetleg mi az, amit én másképp látok. Nyilván kulturáltan megfogalmazva, de hogy merek hangot adni. Nem félek.
Most csak itt bólogatok, ezt nem látják a hallgatók, büszkén bólogatok, hogy ez nagyon szuper, és hogy hát igen, én láttam azt, hogy milyen állapotban voltál, és hogy én nekem ezt annyira nagy öröm hallani, hogy sikerül képviselni az érdekeidet, sikerül, ha jól értem, sikerül asszertíven kommunikálni azt, hogy neked mi az, amire szükséged van ahhoz, hogy jó munkát végezzél, például elmenni egy hét
Igen.
szabadságra, illetve hogy nem torzítod nagyon a képet, hanem látod azt, ami van körülötted reálisan. Igaz?
Igen, ez iszonyatosan nagy változás, tényleg nagyon durva. Sőt, most például már olyanok vannak, hogy hát én 5-ig szoktam benne, 5-ig fél 6-ig, és hogyha mondjuk hívnak, mint én 6 után, meg, tehát akkor, amikor én már végeztem a munkaidőmmel, nem veszem föl. Tehát, hogy munkaidőben meg lehet velem beszélni a dolgokat, munkaidőn kívül nem, És volt olyan, amikor volt egy beszélgetésem, és tudom, hogy a másik ember éppen nagyon durván darálja magát, tehát hogy azért így most már fel tudom ismerni, hogy mi az, amikor valaki ugyanabban van, mint én voltam egy éve. És bár tökre sajnálom, és tökre együtt érzek vele, de képes vagyok olyan módon ettől elhatárolódni, hogy engem ne rántson abba be, hogy én is ott üljek munkaidő után fél órával, egy órával. Sőt, múltkor mertem mondani, hogy figyelj, ezt nagyon sajnálom, de nem tudok, és nem is akarok munkaidő után dolgozni. Nem megy, nem tudom. Ezt nem szeretném sajnos megoldani.
És emiatt nem kerülsz bajba? Milyen reakciókat látsz emiatt?
Hát az majd kiderül.
Hát most már itt vagy mióta? Most már egy fél éve lassan?
Figyelj, eddig nem kerültem bajba. Eddig nem. Tehát nem volt ebből probléma. Az az igazság, hogy ez nem is az én csapatomban volt. Egyébként ez egy másik csapatban volt. Tehát ilyen szempontból itt elég laza a munkába járás idő, mert nekünk egy törzsidőnk van, és akkor ott kell lenni. Viszont, hogyha valakinek az a fix ideája, hogy ő reggel hétre szeretne bemenni, akkor hajrá, senki nem fog rászólni, csak a törzsidőt töltse le. Be lehet menni reggel hétkor, és akkor elmenni kora délután, vagy be lehet menni egy picit később, és akkor elmenni, mit tudom én, kora este. Tehát, hogy ilyen szempontból ez laza. Csak vannak olyan csapatok, ahol nagyon darálják az embereket, vagy magukat, most mindegy is, és ott szóltam, hogy persze, értem, de hogy én tényleg munkaidőben vagyok elérhető. Hát biztos valahogy földolgozzák, tehát, hogy én mindenképpen. Tehát ez egy nagyon nagy változás. Tényleg, tehát, hogy én is döbbenten állok a dolog előtt, és nincs bennem olyan, hogy jaj, mit tudom én, hú, majd kirúgnak, mert munkaidő végén felállok és elmegyek. Nincs bennem az, hogy mondjuk nem tudom, rámosztanak két egységidőre három egységnyi feladatot, és hogy ezt meg akarom csinálni, hanem tudtam többször is magamra szólni, hogy nem, itt meg kell állni, ebbe az időben ennyi fért bele, és kész.
És azért a hallgatókat nyugtassuk meg, hogy itt nem arról van szó, hogy szarsz a munkába, tehát hogy egészen biztos vagyok abban, hogy elvégzed a feladataidat, meg jól végzed el, csak hogy a terhelést azt próbálod, és úgy látszik, hogy sikeresen tudod is kontrollálni.
Igen, hát figyelj, az van igazániból, hogy mivel ugye én ügynökségben voltam, azért az ügynökségben nagyon-nagyon durván darálják az embereket, tehát az én sebességem az most körülbelül ilyen ebben a cégben mondjuk ahogy néztem, szerintem így azért ilyen két embernyi. Tehát, hogy azért itt az ember megtanul gyorsan dokumentumokat írni, meg auditálni, gyorsan dolgozni.
Hogy nagyon sokan vannak, akik iszonyatos durva teljesítmény nyújtanak egy munkahelyen, ahol jellemzően ettől egy idő után el is fogynak, ki is égnek, és hogy szoktam az ilyen brutálisan túlteljesítő embereknek javasolni azt, hogyha elmész egy új munkahelyre, próbáld meg azt, hogy az első naptól kezdve a saját magad maximális teljesítményének a 80%-án pörögjél maximum. Ők az új munkahelyen nem fogják tudni, hogy ez neked az a 80%-od. És szinte biztos, hogy bőven elég lesz az a teljesítmény, amit nyújtasz, mert akár még a többi kollégát is meghaladod a teljesítményeddel úgy, hogy csak te tudod, hogy neked még van 20%-nyi úgy tartalék a zsebedben, amit mondjuk használhatsz magadra, vagy vészhelyzetek, nyilván van olyan, hogy határidő van, vagy krízis van, és akkor egy-két hétig mondjuk lehet, hogy kell tényleg túlórázni, de hogy nagyon érdekes ez, amikor egy ilyen túlteljesítő ember elmegy egy új munkahelyre 80%-ottól, és még úgy is azt tapasztalja, hogy ő mondjuk azért az átlag fölött van.
Hát igen, én meg abszolút hajlamos vagyok erre a túlteljesítésre, sőt, ez régen annyira durva volt, és azért is voltam még az előző cégre nagyon-nagyon mérges, mert én nagyon durván képes voltam túlpörgetni magam. És nekem évekbe telt azt megtanulni, hogy hogyan lehet egy normális munkatempóval dolgozni, és nem 200%-on pörögni és égni, mert ez nem lesz jó, a szívemnek sem esik jól, egyszerűen túlpörgök, és nagyon sok munkámba telt ezt megtanulni, és ezért is láttam mérges az előző cégre, hogy visszaraktak ugyanerre. Tehát visszatoltak ugyanabba, amit én 2-3 évig kellett tanuljak, hogy ne csináljam ezt. És most az van, hogy valószínűleg most egy olyan ember vagyok, aki ilyen nagyon jól teljesít, mondjuk akár, mit tudom én, az átlaghoz képest, de hogy ezzel már tisztában van. Tehát már nem áltatom magamat azzal, hogy csak a 200%-os teljesítmény a normális, hanem már tisztában vagyok azzal, hogy ez a teljesítmény, ez ok. És egy olyan nagyon merész vágyam van már, ami lehet, hogy nem fog majd megfelelni, és emiatt soha nem leszek főnök, én ezt felvállalom, nem gond, hogy törekszek a work-life balance-ra. Ami azt jelenti, hogy nem baj az, hogyha az ember egy kicsit workaholik, mert azért ez még mindig bennem van, tehát nem tudom ezt elhazudni, szóval én nagyon szeretem ezt a munkát. Viszont szerintem az ember úgy is lehet akár workaholik, hogy munkaidőben szépen munkamániáskodik egy kicsit, pörög, megcsinálja a melóját, meg minden, és utána puff, amikor véget ér a munkaidő, becsomagolja a kis laptopját, elrakja a helyére, és hazamegy, és elmegy tornázgatni, elmegy beszélgetni, mit tudom én, főz egy jót, és csak így él.
Figyelj, bocsánat, most itt meg kell, hogy állítsalak, mert szerintem itt ezt fontos tisztázni. Én egy picit zavart érzek az erőtérben, tehát lehet, hogy itt egy fogalom zavar van, tehát a workaholic, az egy függőség. Az olyan, mint az alkoholista, a drogfüggő, akinek az egész életében semmi más nincs, csak a munka, és minden örömét, és minden bánatát, és mindent a munkától kap. Amit te mondasz, azt szerintem, azt én úgy veszem, hogy te még nem jutottál el a teljes magabiztosságig, de már nagyon jó úton jársz ahhoz, hogy azt mondjad, én baromi jó vagyok abban, amit csinálok, nagyon élvezem csinálni, de én azt a munkaszerződésben rögzített órák száma szerint élvezem csinálni, és akkor benne vagyok akár a flow-ban is, tehát örömet ad nekem a munka, élvezem, imádom, szeretem. De tudom azt is, hogyha csak erről szólna az életem, akkor megint megbetegednék, vagy megint rosszul lennék, mint korábban. És ez nem azt jelenti, hogy workaholista vagy 8-tól 5-ig. Ez pont azt jelenti, hogy nem vagy függő, hanem pontosan tudod, hogy te ettől kapsz, pontosan tudod, hogy ez neked élvezet, de azt is tudod, hogyha túl sokat használsz a szerből, akkor megint rosszul leszel. Tehát, hogy pont, hogy egy olyan felépülő vagy, aki tudja a szert kontrolláltan használni. Én így látlak téged.
Igen, igen, igazad van, és köszi, és hogy kijavítottál, mert ez abszolút fogalomzavar volt, így ezek szerint nálam. Igen, igen, tehát nevezzük hivatástudatnak a megfelelő helyen és időben. Igen, valószínűleg még hozom azért magammal így ezeket a jegyeket, tehát hogy vannak még ilyen munkamániás jegyeim, de igen, ahogy mondod, ez tök jó tényleg, hogy korrigáltál, mert fontos tisztáznunk a különbségeket. Tehát én szeretem ezt a hivatást, és igen, tehát munkaidőben űzöm is boldogam. De valóban nagy különbség az, hogy nem csak ebből töltődik az ember. De azért azt el kell mondjam, hogy tudod, hogy vagy hát biztos, hogy beszélsz a klienseiddel, még nagyon sok munkahely nem annyira érett erre a work-life balance dologra, és azért ez van, hogyha az ember fölvállalja, akkor akár furán néznek rá, per soha nem lesz belőle főnök.
És ez az, amit tetszik nekem, hogy te vagy annyira realista, vagy annyira öntudatos, hogy azt mondod, hogy ha ennek ez az ára, akkor én hajlandó vagyok ezt az árat megfizetni.
Abszolút, abszolút, abszolút.
És hogy ez egy nagyon tudatos döntés. Az, hogy most milyen a környezet, hogy ez mennyire szomorú, mennyire nem szomorú, az egy dolog. De itt a te szabadságod az abban áll, hogy te el tudtad dönteni, hogy te így állsz ehhez hozzá. És innentől kezdve egyébként, most olyanokat fogok mondani, mert miatt soha nem fognak meghinni nagy cégek beszédet mondani, na mindegy. Hogy emiatt, hogyha érzik rajtad, hogy te ilyen vagy, és neked megvannak a határaid, akkor azt is érzik, hogy nem tudnak téged kontrollálni. Mert mi az, amivel behúzzák az embert? Na, hogyha nagyon jó teljesítést, majd előléptetünk. Majd kapsz nagyobb lóvét, kapsz nagyobb íróasztalt, kapsz nagyobb szolgálati kocsit. És akkor ez tök jó ki van találva, és akkor centire le lehet mérni a kocsit, hogy ki mekkora főnök, és hogyha te ebbe az egészbe nem is akarsz belemenni ebbe a játszmába, akkor ugye ők tehetetlenek, akkor őnekik nincs hatásuk fölötted. Mert akkor tényleg csak annyiról szól az egész, ami le van írva a munkaszerződésbe, hogy én adok neked ennyi pénzt, te meg 40 órában megcsinálod nekünk ezt a melót. És ez egy tranzakció, és szabasz. Érted? És ez igazából nekik ijesztő, hogy nem tudnak kontrollálni. Én nekem ez a meglátásom, vagy ez a véleményem.
Hú, hát igen. Igen, ebben igazad van. Ez tényleg ijesztő lehet. Hát figyelj, tulajdonképpen nagyon vicces, hogy ennyi idősen, de tőled meg tényleg a páromtól tanultam meg, hogy ez egy biznisz, ez egy üzlet, adunk neked ennyi pénzt, te meg csináld meg a munkát ennyi órában. És most már megtanultam én is ezt így venni. Ne érts félre, mert ha tényleg most mit tudom én, holnaptól úgy állna hozzám a cég, hogy figyú, imádunk és szeretünk, és tényleg így van, tehát hogy én meg tudnám adni ezt a fajta lojalitást, tehát én abban a pillanatban el fog tudni ilyen szempontból köteleződni a cégemért, ami nyitnak felém. De addig, amíg részükről ez üzlet, és érezhetően üzlet, addig úgymond részemre is üzlet, ez biztos nagyon szarul hangzik, de ez a helyzet, és ezért leszek valószínűleg sokáig specialista, de nekem ez nagyon jó, ez bőven jó.
És ez a lényeg, hogy neked ez jó.
Igen.
És ez a lényeg, hogy te ebben önazonos vagy, és kapsz annyi pénzt, amennyi elég, és azt csinálod, amit szeretsz, és akkor a többi meg mondhatjuk, hogy le van szarva, nem?
Hát igen. Igen, engem igazániból csak még ezen kívül, hogy tényleg esetleg a cég úgy áll az emberhez, ezen kívül még egyébként a szakmai fejlődéssel lehet motiválni. És ami most nagyon ciki, és ez is egy tök jó tanulás volt nekem, félelmetes, hogy mind a burnoutból, mind a covidból tudtam levonni nagyon pozitív következtetéseket, de hogy mind a kettőben van egy olyan tanulság, hogy most kellett ráébredjek, de mondjuk szegény szerencsés helyzetben is vagyok, tehát olyanok az adottságok, hogy most már, mert régen nem így volt, most már nem kell albérletet fizessek, tehát most azért ezt mondjuk el, szóval most nem akarok másoknak ilyen hamis képet adni, hogy nézd, én meg tudom csinálni, te miért nem? Nem kell albérletet fizessek, tehát iszonyat nagy előnyben vagyok. És emiatt kezed rájöttem, hogy nagyon kevés pénzből meg tudok élni. Félelmetesen kevés pénzből, mert ha bármi problémám van, nem 25 ezer forintért kell a magánorvoshoz menjek, meg nem, mit tudom én, 30 ezer forintos csakra tisztító kúrákra kell járjak, meg nem, mit én, 50 ezer forintért kell elmenjek egy kétnapos hosszú hétvégére, hogy feltöltődjek, meg különben megdöglök, akkor tehát ezeket ugye mind az ilyen nagyon darálós munkák húzzák magukkal, hanem egy átlagos életet tudok élni, hogy nagyon-nagyon pici pénzből meg tudok élni, és ez egy nagyon nagy hatalom. És ez például, hogy most mondtad, hogy a cégeknek mi a félelmetes, mi nem, ez egy cégnek összeg nagyon ijesztő lehet, hogy mondhatom ezt így, de hogy engem már nem motivál annyira a pénz. Tehát, hogy jelenleg nem. Engem jelenleg a szakmai fejlődés motivál, és az, hogy ahol vagyok, ott tudjak kapcsolódni, és jól érezzem magamat. És ez tök nagy tanulsága az egésznek.
Annyira tetszik, hogy mondod, hogy a válságból, a válságokból mennyi mindent tanultál, és hogy ez a költségszint. És tényleg most már így régóta beszélgetünk, és lassan lezárjuk ezt az adást, de hogy azért itt a Covid-ban ugye belvárosok ürültek ki. Nem csak Magyarországról beszélek, de mondjuk ugye nagyobb városok is, Amerika, London, mindenhol. Az van, hogy gyakorlatilag véget ért az irodai élet, és az összes étterem, az összes mosoda, az összes minden úgy, ahogy van, mennek tönkre, mert hogy ezek a bizniszek abból éltek, hogy a munkásembernek nincs ideje semmire, ami az életben egyébként alapszükséglet, és dolgozik, mint az állat, sokkal többet keres, és akkor azt az extra keresetet meg szépen elkölti arra, hogy nincs ideje kimosni az ingeit, hanem ötösével beadja, és akkor megvan a vasalt inge egész hétre, x ezer forint, megveszem a kaját a kantinba, megveszem a kaját hazafele, beülök egy kávéra, stb. Így meg szépen otthonról dolgozik mindenki, otthon megfőzi az egészséges kaját, akár úgy, hogy még élvezi is, mert szeret főzni, sokkal jobbat eszik, sokkal olcsóbban, ó, még sincs szüksége azokra a kifőzdékre, tehát hogy iszonyatos durván szerintem egy csomó ilyen felismerést adhat nekünk ez a világjárvány. És hogy ezután nagyon kíváncsi vagyok, hogy fognak az emberek tényleg agyatlanul visszatérni ugyanabba. Hogy nekem is így néztem így áprilisban, hogy nem is tudom, 30%-kal csökkent a családi kiadásunk?
Durva.
Tehát, hogy így, halló?
Nem, durva. Hát, én egyébként nagyon sajnálom ezeket a cégeket, mert mindig tudod, ez a bonyolult, mert most ők arra építettek, remélem, hogy át tudnak nyergelni mondjuk az online-ba inkább. Nem tudom, házhozszállítás, akár ilyen webshop nyitás, vagy esetleg tényleg új ágazatok ki tudnak alakulni, amik megkönnyítik az ember életét, de hogy igen, tehát tényleg nagyon durva volt a felismerés, hogy milyen sok pénzt költöttem el azért, mert nagyon sokat dolgoztam kajára, orvosra és taxira.
Kócsra.
Kócsra. Igen, de az a helyzet, hogy ez önmagamba való befektetés. Tehát nekem nagyon sokszor volt az, hogy tudod, amikor így nézi az ember a havi pénzügyi kiadásait, és akkor így huha, pszichológus, coach, huha, és akkor rájössz, hogy basszus, ha ezt most nem fogod kifizetni, akkor később már nem lesz mit kifizetni. Tehát, hogy ez egy ilyen befektetés, és ezt nem úgy kell nézni, hogy most az ember ettől a pénztől megszabadul, hanem ezt úgy kell nézni, hogy ha ezt nem teszi meg, akkor 10-20 év múlva nem biztos, hogy ilyen könnyen megúszza. Mert én szerintem ezt azért úsztam meg ilyen jól is, mert például még nagyon föl van azért töltve a szervezetem. De lehetett volna ebből sokkal szarabb szitu.
Meg most itt egy pici önreklámot és önfényezést engedjetek meg engedj meg nekem, hogy azért nálam úgy van, hogy van egy fix ár, de hogy a társadalmi felelősségvállalás jegyében én alapvetően segíteni szeretnék, és vannak olyan ügyfeleim, akiknek jelentős árengedményt adok, és ez így volt a te esetedben is, ami több mint, tehát harmadával csökkentettem az árat. Tehát, hogy ha most azt mondod, hogy el kell menni 10-szer, akkor is, hogyha visszanézel évek múlva, és azt mondod, hogy mennyi mindenre basztam el, több százezer forintot fölöslegesen hülyeségre, ja, akkor ne a pszichológus, meg ne a segítség legyen az, amin az ember spórol. És tudom, hogyha valaki meg van szorulva, akkor ezt így nehezen tudja bevenni a fejébe, de hogy a te példád is mutatja, hogy ezt megéri. Így a végén még annyit hagyd kérdezzek tőled, hogy most egy évvel a katasztrófa után.
Igen. Lezuhan a repülőgép roncsai közül kimászva, igen, a váladon kb. De tényleg, de hogy szóval ez ennyire súlyos volt. Igen.
Így, hogy most már tiszta ruhába vagy, meg letörölted a kormot a homlokodra. Tehát, hogy most mit mondanál a tavaly novemberi, októberi, decemberi önmagadnak? Most a mai fejeddel mit mondanál?
Hát azt mondjuk, hogy tarts ki, és ez sokkal jobb lesz. Tarts ki, tényleg ne erőltesd, ne türelmetlenkedj, nem leszel pikpak két hét alatt jobban, de sokkal jobban leszel, és meg fogsz gyógyulni, sőt, hatalmas fejlődést fogsz elérni, azt mondanám magamnak. És nem akarom azt kihozni, hogy milyen jó, hogy kiégtem, de hogy kb. Amúgy, de. Tehát, hogy veszek, ha ez nem történik meg, akkor még mindig tovább szivatom magamat, és sokkal jobb ez így. Nagyon fájdalmas volt, sokba került, és nem a coach meg a pszichológus miatt, hanem az orvos, meg a munkanélküliség, meg a tanulmányi szerződés, meg a egyebek miatt. De tényleg, tehát hihetetlen, hogy kb. Örülök neki, hogy megtörtént, mert most viszont már tudok teljes értékű életet élni, és nem fog többet velem ilyen történni.
Annyira jó ez végszónak, és annyira te is azt mondod, amit mindig próbálok én is, hogy minden válságban ott van a fejlődés lehetősége. És hogyha tényleg nagyot fejlődik az ember, akkor az általában egy válságnak a következménye szokott lenni. Csináltam egyszer egy ilyen prezentációt a kiégés megelőzés témában, és annál a slide-nál, ami arról szólt, hogy kiégtem, arra az van ráírva, hogy hurrá. Tehát, hogy mondhatjuk azt, hogy válságrajongó vagyok. Tényleg nagyon nagy lehetőségek vannak ebben, csak az, aki most ezt hallgatja, és épp válságban van, akkor is próbálja meg ezt elhinni, hogyha nehéz. És a te példád az például erre nagyon-nagyon-nagyon jó. És a másik meg az, hogy azért is köszönöm, hogy elvállaltad ezt a beszélgetést. Azért is köszönöm, hogy elmesélted a történetedet ilyen őszintén, mert te is segítesz abban, hogy ezt a stigmát levegyük erről. És igenis, hogy a lelki egészségünk, a mentális egészségünk pont ugyanolyan fontos, mint a gyomorfekélyünk, meg a nem tudom, gerincsérvünk, meg a akármink. Tehát, hogy az pont ugyanaz a sztori. És hogyha valaki túl sokat nyomkodja az egeret, és inhüvelygyulladása lesz, és nem dolgozhat, akkor ugyanúgy hagyd menjen már egy hétre el, hogyha túl volt terhelve, mert egymás után dobálták rá a projekteket. Tehát, hogy mindenképpen sokat kell dolgoznunk azért, hogy ez normális legyen, de én azt gondolom, hogy most ebbe belelapátoltunk ezzel a beszélgetéssel egy csomót. Úgyhogy nagyon köszönöm neked. Van-e valami, bármi, ami még benned maradt így a végére?
Hát tényleg talán csak ennyi, hogy ez talán üzenet azoknak, akik most ilyen cipőben járnak, hogy tényleg az ember borzalmasan mélyre tud kerülni, és én nem gondoltam volna, hogy ennyire lehet az ember egy lelki dolog miatt gyakorlatilag fizikailag rosszul, de hogy azért én nagyon szeretném, és tényleg ezért is beszélgetünk most, hogyha akik ennyire vacak helyzetben vannak, így kitartanának és elhinnék, hogy a felépülésük után simán lehet, hogy sokkal jobban lesznek, mint valaha. És hogy ez nem a vég. Tehát, hogy ez nem a vége, hanem egy nagyon nehéz szituáció, amiből viszont hatalmasat lehet fejlődni, és tényleg fél egy év alatt azért egész jó rendbe lehet jönni. Tehát tényleg üzenet, tartsatok ki, léci, ha ilyen cipőben jártok.
Szuper, nagyon jó, köszönöm neked, szia-szia!
Köszönöm szépen, szervusz, szia-szia, sziasztok!
Kedves hallgató, köszönöm, hogy még mindig itt vagy, remélem megérte végig maradnod. Ha szeretnél egy szuper társaság részévé válni, akkor csatlakozz az online támogató közösségünkhöz a Facebookon, keresd a Halottnak a Coach közösség csoportot, és ne felejts el követni az Instagramon a Halottnak a Coach címen. Amennyiben szeretnél velem dolgozni, részt venni egy csoportos coaching programon, vagy egyéni tanácsadáson, meghívni a cégedhez workshopot, vagy érzékenyítő beszélgetést tartani, esetleg podcastet készítenél velem, akkor a részletekért látogass el a bánandrás.hu weboldalra. A bánandrás.hu-n feliratkozhatsz a hírlevelemre is, amiben péntekenként bepillanthatsz a kulisszák mögé, és megosztom veled, mi inspirál éppen, mit találok érdekesnek a világban. Iratkozz fel a Halottnak a Coachra a Patreonon exkluzív tartalmakért, és támogasd a munkámat havi egy kávé árával. Küldhetsz egyszeri támogatást is a PayPalon vagy Revoluton, részletek az adásnaplóban. Köszönöm már a figyelmed, kérlek iratkozz fel a Halottnak a Coach podcastre azon a lejátszón, ahol éppen most hallgatod, és mesélj a műsorról egy barátodnak. Bán András voltam, ami hamarabb viszont hallásra.